Annyi bizonyos, hogy abban a percben, amikor én a bank pénztárosát és a csendőt megpillantottam, Hargitay életemnek egy új szakasza kezdődött. Keserves téli szakasza. Előleg fejébe mindjárt úgy szembe csapott a jövendő szele, hogy nem is tudtam a vendégeimhez közel menni, hanem 20 lépésnyi távolságra megálltam. Bolha is érezhetett valami rosszat, mert velem együtt ő is megállott és ugatni kezdett. A csendőr azt hitte, hogy a kutya őt ugatja, ami igaz is volt. Lekapta a válláról a puskát, és mérgesen ráfogta a kutyára. Abban a pillantásban biztosan tudtam, hogy ha lőni talál, akkor a kutya nem lesz egyedül a halálba, mert vagy én, vagy a csendőr, vagy pedig mind a ketten mellé halunk. Áldott szerencsénkre azonban a lövés nem történt meg, pedig Bolha se hátrált, nem, és a hugatással sem hagyott fel, hanem volt annyi eszem nekem is, hogy a szerencse farkát ott melegében megfogjam. Úgy csináltam, hogy odaszóltam szépen a kutyának, Bolha fiam, ne ugasd oly mód felett a vitéz urat. A kutya rám nézett, ellegyezte farkával a mérgét, és elindult az erdőbe visszafelé. Ezzel azt akartam mondani, hogy jó van, nem ugatom, de akkor látni se akarom. Mivel a pénztáros ebben a fennakadásban szerepet nem játszott, hamar elvesztette a türelmét, és rám kiáltott. Gyere már közelebb, te kölyök! Mides tovább már 16 esztendős voltam, de addig elém még senki sem mondta nekem, hogy kölyök. El is futott úgy a méreg, hogy a kicsi fejszével mindjárt béhasítottam gondolatban a fiatal úr fejét. És aztán, amilyen hamar ezt megcselekedtem, olyan hamar le is nyeltem a haragomat, és megindultam feléje. Mentemben úgy határoztam, hogy csúfos szava miatt majd oldalból, vagyis általam fogja őt az Isten megbüntetni. Parancsoljon, nagyságos fiatal úr, álltam eléje. Hol mászkáltál? Kérdezte ő. Én a kötelesség mezején feleltem. Hát a házat miért hagytad egyedül? Én nem hagytam egyedül. Hát, a gondviselő véle volt. A pénztáros megütközéssel vette a feleletet, pedig arra engemet a papok tanítottak az iskolában. Ránézett a csendőrre, és béajánlás helyett így szólt hozzá. Mit szól maga ehhez? Én is a katonára néztem, aki marconaságában megáltalkodva ott állt. Szólani nem szólott semmit, hanem feljebb taszította a homlokán a sapkát, és a pénztáros lába elé egyet jót pökött. A pénztáros ezt nem közönte meg neki, hanem visszapártolt hozzám, és azt mondta, számolj el a pénzzel. Igen, hirtelen lesz, feleltem. Mi lesz igen hirtelen? Az, hogy ebben a szent percben elszámoljak. Hát miért? Azért, mert csak két dolog van a világon, amihez méreggel nem szabad hozzányúlni, és eme kettő közül az egyik a pénz. Bármilyen morgós kedvében is volt a pénztáros, az úri kíváncsiság belőle mégis kiütközött. Hát a másik, kérdezte. A másik az asszonyember. Láttam, hogy erre kedve lett volna felengedni, de tekintély tartás céljából mégse tette meg. Nagyon jártas vagy, szólott, már csak hogy mondjon valamit. Éppen felelni akartam neki valamit a jártasságról, de ebben a percben a csendőr odalépett nagy nyersen a ház ajtajához, és a fegyver agyával olyat húzott rá, hogy az ajtó egyik deszkája nyomban bészakadt. De ehhez a cselekedetéhez egy árva szót se fűzött. Hamar odaugrottam a kulcssal, a záron egyet fordítottam átrafelé, majd a kulcsot kivettem, és az ajtót megnyitottam neki a sarkáig. Természetem lévén az igazságosság a kulcsot oktató szándékkal felmutattam előtte, és így szóltam. Az ajtónak ez a fegyvere, a maga kulcsával pedig vaddisznót lőnek. Jobban tettem volna azonban, ha nem szóltam volna, mert az én csendőröm egy szikrát sem szerette az oktatást. Most is, ahogy kimondtam a szót, rögtön felemelte a puskáját, hogy az agyával az agyamra sújtson. Ránéztem, és egyet sem mozdultam. És a mai napig se tudom, hogy miképpen történhetett, de a fejbe sújtásból csak annyi lett, hogy a fegyver talpával egy kicsit melbe taszított. Nem mondom, magától az ütéstől is valamicskét megtántorodtam, de tudtam jól, hogy ez nem lesz elég a katonának. Éppen ezért saját buzgóságomból kalimpáltam egyet a levegőbe, és lehetőleg vigyázattal, hogy mégse üssem meg magam, jól hanyatt estem. Aztán nagy nehezen feltápászkodtam, és így szóltam. én se vagyok gyenge fiú, de ilyen erős katonát még soha nem láttam. Erre se szólott a csendőr semmit, de a szónál több volt az, ahogy a fejét büszkén felvetette, és hadvezér módjára bément a házba. Ha előbb nem is, de ekkor a pénztáros annyi bátorságot vett, hogy odajött hozzám, és részvétel megkérdezte. Erősen megütötte de magad? Hát én meg eléggé. Hol? Hát az elszámolási felemen. A pénztáros álmékodva kérdezte. Hát még most is fog a tréfa. Engem nem a tréfa fog, hanem az elszámolás, feleltem. Aztán megtapogattam a bal oldalamat, mintha fájna, majd ugyanonnét elé vettem a pénzt, hogy bizonyítsam is, amit mondtam. Na, gyere, ejtsük meg, szólt a fiatal úr. Ezzel előre ment be a házba. Én is a nyomába állottam rögtön, és belékeztünk az elszámolásba, ami az én részemről csak annyiból állott, hogy a bárcás könyvet és a pénzt egymás mellé tettem az asztalra, aztán a pénztárost melléje ültettem, hogy vizsgálja meg és vesse őket össze. Ő munkába kezdett, én pedig félszemmel számon tartottam a csendőt, igen, aki körüljárt a vizsgálódva a szobát, miközben a fegyverébe szüntelenül ütögette a deszkafalat. Amikor aztán ezzel a körüljáráson megvolt, letette a nagy barna köpenyegét, és kenyér tarisznyáját kiakasztotta a nyakából, és végig dőlt a tábori ágyon. S ott nyomatékul akkorát nyögött, mintha az egész életibe ezt a helyet kereste volna magának. Na, elült a nagy kakas, mondtam én is magamba, és a pénztáros kezdtem szemlélni, aki már javába benne volt a nagy elszámolásba. Ahogy itt nézegettem az ő számoló arcát, azt tűnt fel a legjobban nekem, hogy olyan szeplős, mint amilyen sűrű, csillagos, szép őszi éjjeleken az ég. Minél tovább néztem, annál szeplősebb volt. Végül azt hittem, hogy a kacagás gátat tör bennem, de akkor igen jóra való gondolatom támadt, olyat gondoltam, mely a kölyök mondásért oldalból megfizethet neki. Hamar magamhoz vettem egy üres katuját, amiből a gyufam már kifogyott, és azzal az üres dobozkával kimentem gyorsan a pajtába, ott felszedtem nagy sietve 6 darab kecske ibrikát, és azt egy lapos kövön megtörtem, mint a mogyorót. A törmeléket belétettem a gyufás katujába, és arra annyi tejet fejtem, hogy össze tudjam keverni. Amikor már olyan volt, mint a balzsamír, a skatuját megint a zsebembe tettem, aztán visszamentem szépen a szobába, és egy alkalmas pillanatba megfelelő helyre elrejtettem a készítményt. A csendő mozdulatlanul feküdt, a pénztáros pedig a legnagyobb elszámolásba volt. Én csendesen vártam, amíg valakinek kellek. Végre megtörölte a homlokát a pénztáros, és felállott. Rendben van, mondta. Aztán egy 100 lejest nyújtott oda nekem. Nem tudtam, mire véljem ezt a dolgot, és megkérdeztem, hogy mit csináljak véle. Tedd el! Furcsán nézhettem rá, mert így folytatta. Tedd el, ha pénzt látsz, te tátott szájú. Az igazgató juttatja neked a tegnapi tolvajfogó munkádért, most már érted? Én most már igen, és köszönettel fogadom, mondtam, és eltettem a pénzt. Aztán illendő magaviselettel megkérdeztem, hogy hát az igazgató úr miképpen érkezett haza? Ő rosszul, feleltek után a pénztáros. Erre a hírre nagy ijegység fogott el, és kérlelni kezdtem a pénztáros, hogy legalább kurtára fogva beszélje el a történetet. Egy csuporba tejet is töltöttem neki, hogy a szava könnyebben jöjjön. Ő a tejet jó ízűen meg is itta, majd elbeszélte nekem, hogy minek után az igazgató Fuszulánnal együtt elindult. Nagy szerencsétlenség történt a legközelebbi erdőbe. A szerencsétlenséget maga Fuszulán idézte elé, az a vakmerő nagy tolvaj, aki még a halállal is játszani mert, csak hogy valahogy megszabaduljon. Azt a vakmerőséget pedig Fuszulán úgy csinálta, hogy egy lejtős erdei úton a szabad lábával nyomni és rúgni kezdte a gőzbillentyűt, mire a motor megbolondult, és neki vitte őket egy nagy szakadéknak. Ott a szakadékban aztán nagy recsenésen megborultak, de olyan szerencsétlenül, hogy az igazgató úrnak két helyen is béhosott a feje. A jobb karja pedig eltört, és mindezek mellé az eszméletét is elvesztette. Órák hosszát feküdt ilyen állapotban, míg aztán valami autósok felfedezték, és béhozták a városi kórházba, ahol meg is operálták mindjárt. Az operáció után, amikor magához tért, Ő maga mondta el a szerencsétlenséget, és az is neki jutott eszébe, hogy az itt való pénzből nekem 100 lej jusson, mivel én voltam olyan okos, aki azt javasolta, hogy a pénz maradjon csak idekünn, idekünn az erdőn. Dermedezve hallgattam a pénztáros elbeszélését, melyel megfejtést nyert az is, hogy miért nem tudtam aludni az elmúlt éjszaka. Most hirtelen felötlött előttem az a hiba is, melyet a tolvaj szállítása dolgában elkövettünk. Ez a hiba pedig az volt, hogy mi felültettük ugyan Fuszulánt a kormányzó kerék mellé, és a kényes billentyűk közé, de annyi eszünk már nem volt, hogy a két lábát is összekössük. De hát én gondoljak mindenre a világon, amikor az igazgató is ott van azzal a nagy tudós eszével. Egy-két pillanatig elgondolkodtam, aztán mohón kérdeztem meg, hát Fuszulán! Annak nyomó veszett, felett a pénztáros. Hát, azt én már az elbeszélés elején gyanítottam, s így nem csoda, hogy rögtön elszóltam magam mondván, ezt én tudtam. Honnan tudtad? Kérdezte gyanakodva a bankos. Én a szófordulatból feleltem, mert maga ugyanis azzal kezdte az elbeszélés, hogy nagy szerencsétlenség történt. De jönne csak ide maga Fuszulán, és kezdené ő elbeszélni a dolgot, bezeg egy szóval sem mondaná, hogy szerencsétlenség történt. A pénztáros még nagyobb gyanakvással nézett engem. Hogy van ez a filozófia? Kérdeztem. Erre én is összeszedtem magamat, és magyarázni kezdtem. Tessék ide hallgatni. Gondoljuk el példának egy olyan esetet, amikor két tolvaj együtt utazik egy automobilon, és az a kettő ellensége egymásnak, mint ahogy a tolvajoknál az általános szokás. Már most találjanak valahol a rossz úton megborulni, mint hogy a szegény igazgató esetében történt, hát akkor vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő sérüléseket szenved. Aztán, amelyik a sérüléseket szenvedte, az az illető, és annak a barátai igazságtalan esetet mondanak el, míg a másik, és annak barátai azt állítják, hogy az Isten jó cselekedett. Ha pedig mind a ketten rosszul járnak, akkor együtt jajgatnak, és azt mondják, hogy a fene ette volna meg azt a sok tolvajt, aki ellopta az útadót. A pénztáros elgondolkodott, majd megfogási szándékkal azt kérdezte tőlem, hát akkor szerencsétlenség nem is történik soha, ugyebár? Hát dehogy nem, mondtam. Mikor? Hát amikor mind a ketten épségbe megmenekülnek. A fiatal úr alig se szerette, hogy így beszélek, mert mérgesen szurkált felém a tekintetével, amiben már benne voltak annak a magjai is, hogy ő is igazgató lesz valamikor? Vagyis úgy gondolkodott, hogy nem csak dolgozni kell a fizetésért, hanem az egyszőrűeknek össze is kell tartani. Nem volt neked orosz fogságban a bátyád? Kérdezte. Nekem nem. Hát miért kérdi? Azért már azt hittem, hogy tőle tanultál így beszélni. Hogy? Úgy, mint a bolsevikok. Tudtam, hogy mit gondol, mert voltak a falumban ilyen fogságot szenvedő háborús emberek. Meg is tudtam volna felelni neki jól, de mihelyt a bolsevikok szót kimondta, abban a percben felugrott a csendőr a tábori ágyról. Csak tréfálkoztunk, mondta neki megrebbenve a pénztáros. A csendőr nem szólt semmit, de vissza se feküdt, hanem megindult ismét, hogy vizsgálódjék a szobába. Mi is beszüntettük a beszélgetést, csak őt tartottuk szemmel, hogy tud-e valamit találni. Lassan is vizsgálódva járta körül a szobát, majd visszaérkezett az asztalhoz, a könyveimet, az írományaimat forgatta, aztán nekibújva belenézett a fazékba, mely féligen felül volt kecsketellyel. Ha csak belenézett volna, attól a tejemnek nagy baja nem lett volna, de ő bizony megfogta a fazekat mind a két kezével, és egyenesen a szájához vitte, addig el nem vette onnét, amíg a tejet az utolsó cseppig ki nem itta. Akkor aztán nagyot szusszant, letette a kongó fazekat, buzzanva szólva, no fene, és megbékélve visszafeküdt a tábori ágyra. Ez a no fene volt neki az első szava, amit az én házamba kiejtett. De ebből, és ismét az előbbi felugrásából többet megtudtam, mintha szünet nélkül prédikált volna. Vége a negyedik tekercs második sávján. Mert a mértéktelen tejívás azt jelentette, hogy nagy evő lakozik benne, a felugrás pedig azt, hogy mint az egeret a macska, ő is bolsevikot szaglászik mindenütt. Ahogy teljesen elnyújtózva feküdt, mi fejtől állottunk, neki is itt nem láthatott minket. A pénztáros ezt a szabadságot használta fel, hogy beszéd helyett a csendőr felé mutatott, s a csendőrről az én fejemre, ennek két mutogatás után pedig a szájával úgy kapsantott, mint a légyfogásnál a kutya. Vagyis azt akarta mondani, hogy a csendőr bé fogja kapni az én fejemet. Nagy galuska lenne, szóltam jó hangosan, mire a bankos ilyetten intett, hogy hallgassak, hol az eszem. Utána össze is szedte magát nyomban, és elindult az ajtó felé. Én is kimentem utána. Ott a világosságnál megint a szemembe potyogtak a szeplői, és a tervem után vigyorogtak, amely már ide-oda kezdett volt bujkálni előlem. Azonban nagy vigyázattal és két oldalról kellett megközelítenem a pénztárost, nehogy csalafintaságomat valahogy észrevegye. Hátán nem akar hazamenni ilyen hamar nagyságos fiatal úr? Kérdeztem. De bizony, mennem kell, mondta ő. Hagyja el, hát az a lány is várhat egy kicsit. Melyik lány? Hát olyan sok van, kérdeztem én is. Miféle? Hát kedvese. A mesdje, amelyre vittem, tetszett a pénztárosnak, mert a két vállát berzenkedve mozdította meg. Van egy, kettő, három, annyi bizonyos, mondta. No, én meghiszem, vezettem tovább. Hiszen nem olyan legény a fiatal úr, hogy ne kapjon rajta a szem. Termete daliás, a természete kellemes, a szeme szép, szava okos. Egyáltalán mentes minden lelki és testi hibától. A szavaim szinte piros tarét is növesztettek a pénztáros fejére. De aztán, mintha lepke árnyéka vetődött volna a kakas mi voltára, és így szólt. Na azért, volna mit segíteni rajtam? Ugyan bizony mit? Kérdeztem. A pénztáros az arcát mutatta, melyen a mutató ujjával ugrált, és mint a madár, amikor a csőrében magot szedeget. Ezeket, mondta. Miket? Ezeket a szeplőket. Úgy tettem, mintha csak most látnám meg, és akkor is nehezen. Hiszen alig látszik, alig a fenét, válaszolta ő. Hát bizony, alig. Látta volna csak az én szeplőimet, mikor kijöttem ide a Hargitára, olyan petyes volt az egész ábrázatom, mint a varjú tojás. És most szinte bánom is, hogy így kiirtottam őket, de kénytelen voltam vélem, mert annyit csufoltak az emberek miatt, hogy már valósággal megkeserítették az életemet. A pénztáros olyan lett, mint a tojós tyúk a végső percben. Hát aztán hogy írtottad ki? Kérdezte. Én jól, feleltem. De mivel? Hájön egy balzsamírral. Miféle balzsamírral? Hát járt ide egy borzsovai vénember, aki az égvilágon mindenre tudott valamit, hát ő mondta nekem az orvosságot, de a titkot a lelkemre kötötte. A fiatal úr hathatós akart lenni, és egy 100 lejest vett elé, hogy azzal a titkot kinyissa. Én megkérdeztem, hogy minek ez, hogy... De azért megnéztem a pénzt, azt elég bolondul vissza is adtam mindjárt. Megígérje, hogy titokba tartja a dolgot, kérdeztem. Hát ha kell, megesküszöm neked, mondta a pénztáros. Erre nem szóltam semmit, hanem bémentem a házba, és a gyufás dobozkával jöttem vissza. A balzsamír becsülete érdekében még vizsgálódva körül is néztem, majd a skatuját odadugtam neki, és így szóltam csendes nyomatékkal. Esténként kenje bével a szeplőket, s reggelig hagyja rajta. A pénztáros boldog mohósággal a zsebébe csúsztatta a skatuját, de aztán mégis elévette és megnézte. Ki csinálta? Kérdi halkszóval. Én? Miből? A borzsovai ember útmutatása szerint. De miből? Titok maradé. Titok. Úgy mondtam, mintha a halál ellen mondanék orvosságot, szárított kökény összetörve, aztán kecsketejjel megkásásítva. Nem fogott semmi gyanút a fiatal úr, hanem boldogan visszatette a skatuját a zsebébe, de az, hogy szárított kökény összetörve, s kecsketejjel megkásásítva, nem is járt messze a valóságtól, csak éppen a kökényval abból a fajtából, amelyet nem a bokor szokott teremni, hanem a kecske. Ilyen formán, hogy ő a kölyökkel, s én a balzsamírral jól egymásnak az emlékezetére játszottunk, a boldogság virágait gondtalanul kezdhettük szedegetni. De csak kezdhettük, mert a pénztáros nem sokára meggondolta magát, és indulási szándékkal kezet nyújtott. Hát a csendőr? Intettem a ház felé. A bankos csodálkozva kérdezte. Hát nem fekszik? Fekszik, fekszik, de itt ne felejtse! Mondtam. Csak most eszmélt rá a szeplős, hogy a csendőr dolgában nem szólott nekem semmit. Hiszen az itt marad neked, jelentette ki. Miért? A balzsamír fejébe. Ahogy ezt kimondta, abban a percben úgy éreztem, mintha két szarvú ördög döfött volna meg. Volt ugyan már eddig elé is az életnek egy-két olyan fordulata, amikor megijedtem, de ennek a mostani ijegységemnek nem egy szára volt, hanem kettő. Az egyiken a pénztáros balzsamír felette vigyorgott, amelyből azt lehetett sejteni, hogy a szeplős tervemet keresztül látta. A másikon pedig a csendőr díszelgett, mint egy fekete madár, aki most a balzsamír fejében eleven jelképnek itt marad. A nagy meglepetésben még az eszem játékosságát is elvesztettem, mert meghátrálva így szóltam. A skatóját inkább visszaveszem, csak a csendőrt vigyel. Nem cserélünk, nevetett a pénztáros. Hát miért nem? Azért, mert a szeplőnek el kell menni, a csendőrnek pedig itt kell maradni. Hát annak miért kell itt maradni? A fiatal úr közelebb hajolt hozzám, és így szólt. Szamár vagy Ábel, fiam. Én azt látom, feleltem. Hát láthatod is, mondta a szeplős, mert a csendőt nem azért hozatta ide a bank, hogy minket szórakoztasson, hanem fuszulám miatt. Egyszerre világosság gyújt bennem is. Aha, meg kell fogni a tolvajt mindenképpen, mert azt megfoghatja, de nem itt. Hát hol? Hát csak ott, ahol tartózkodik. A pénztáros legyintett, hogy én nem értem a csíziót. Ne félj, mert az visszajön ide, mondta. A bosszúállás és a pénz visszahozza. Ráhagytam a dolgot, mert fele örömmel arra gondoltam, hogyha itt marad is a nyakamon a csendőr, a balzsamírral teljes győzelmet arattam. S ha elfogy, akkor mi lesz? Kérdezte a pénztáros a zsebére tapogatva. Ne búsuljon, mondtam, mert a hargitai patika megvan, és nem csíp. Hát az miért csípne, méltatlankodtam. Kullancsot nem tettem belé. Kezet fogott ismét velem, s elindult. Aztán a fuszulánt látja. Küldje ide, szóltam utána. És mit mondjak neki? Mondja azt, hogy itt van egy hivatalos keresztény is, aki kegyetlenül várja a megtérő bűnösöket. Jót nevetett, s elment. Én pedig ott maradtam egyedül, pedig úgy kezdett volt már buzogni a lelkem, hogy bős dolgokat tudtam volna tovább is mondani. Azonban nem sokat ér bármiféle bős gondolat, ha nincs akinek megmondja az ember. Még a felettünk állón, akit mindenek urának neveznek, még ő rajta is csodálkozni kell, hogy akkora világmozgató tudománya, igenis annyi teremtő gondolata van, és mégis meg tudja állani, hogy élő szóval nem mondja el senkinek. Ha én olyan hatalmas lettem volna, amilyen hatalmas ő, még azt is megpróbáltam volna, hogy a bent heverésző csendőrt onnét a tábori ágyról az égbe vigyem. De hát én csupán egy szegényes növendékpásztor voltam, akinek a tejét egy hivatlan katona is megihatja. Hát hol az igazság? Kérdeztem tűnődve. És mintha lépcsőről lépcsőre mentem volna az én magányosságomban, egymás után tettem fel a kérdést. A tejben, aki ahhoz pártol, aki leghamarabb megissza? A kecskében, akit akárki megfejhet? Bolha kutyámban, aki nem ugatja meg azt, akit ugatásra érdemesnek talál? A fekete bombában, aki a tolvajt és a megváltó embert egyformán szagatja széjjel? Fuszulámban, aki csal és mégis megmenekül? Az igazgatóban, aki olcsó pénzen embereket tud venni, hogy azok sok mindent elvégezzenek, amit neki kéne elvégezni? Vagy az édesanyámban, aki engemet szül, s nem egy királyfiút? Ne bizony, érdekfeszítő kérdések ezek, még ha Hargitán teszi is fel valaki. S hiába siet a nagy természet az ember segítségére, mert a felelet itt is lebegve úszik el, mint a köd. A nagy csend kárba vész, a fák biztatása céltalan, s a föld várakozása is hiába való. Mert a legokosabb, amit ki lehet deríteni, Az talán csak annyi, hogy az igazság is széjjel van szórva, miként az emberiség a földkerekségén. És ahogy az embereket nem lehet egy gyakorlóhoz terelni, azonképpen az igazságot sem. Különben mit lehet azt tudni? Hát, ha éppen az én házamban heverésző csendőr lesz az igazság kút feje. Továbbá nem is fűzhettem a gondolataimat, mert abban a percben erős hang ütött hátulról fülön. Tej kell! Megrebbenve hátra néztem, hát a csendőr áll a ház ajtajában, sapka nélkül volt, megborzott hajjal és vérmes szemekkel. Csak most vettem igazán észre, hogy testileg is milyen eluralkodó és készre fejlődött ember. Na, gondoltam magamban, ez már is elkezdte az igazság útját keresni. Tej kell! Parancsolt rám ismét. Feltetszett kelni? Kérdeztem. Nem jó hallottad, hogy tej kell? Jól, jól, és szívesen. Hát akkor mindjárt megfejem a kecskét. De kifejed belőle sokat? Hát egyből, hogy lehet sokat? Kérdeztem. Nem egy van neki, hanem négy. Mi van neki négy? Hát, mi van neki? Csecs van neki négy, kiáltotta a katona. Én szelíd maradtam tovább is, de az első kettőből nem ad, mondtam. Húzzad neki! De hiába húzom, mert nem ad. Akkor aztán én meghúzom. Erre már kicsit megijedtem, hogy csak ugyan húzni találja. Hamar fazékért mentem, s mikor jöttem visszafelé a csendőr előtt, megálltam, s így szóltam neki. Na most megyek, és még a fülét is megfejem. A kecske víg mekegéssel fogadott, még táncolt is, amit sosem nem tett. Amikor azonban alája kuporodtam a fazékkal, hirtelen nekem fordult, és fejével úgy megtaszított, hogy huppanba ültem a háta mögé. Először azt hittem, hogy a kecske csupán játszótársat keresett bennem, így tehát nem is haragudtam meg rá, hanem felkeltem, és jó cimbora módjára kacsintottam neki egyet. Aztán ismét a fejéshez helyezkedtem, de a kecske ugyanúgy járt el velem, mint az előbb. Gondoltam, hogy no, még egyet békességben megpróbálok, tehát harmadszor is úgy tett. No, elég legyen, mert nem te vagy a csendőr, mondtam akkor neki. Aztán a falhoz szorítottam, amiből jól láthatta, hogy ennek már a felesett réfa. Látta is szegény, mert tovább nem taszigált engem, hanem csak a lábait kezdte kapkodni, mintha bokázni akart volna. Erről is leszoktatván valahogy végre akadály nélkül láttam a fejéshez, azonban nem olyan sikeresen, mint másnapon történik vala, mert addig elég kettőnk között a fejés az volt, hogy én fejtem őt, ő pedig eresztette nekem a tejet. Ez alkalommal azonban csak én buzgókodtam egyedül, mert bizony a fazék olyanféle csorgás nem hallott, mint máskor, hanem csak ritka cseppek kopogtak bennem. Így kínlódtam közel egy fél óráig, mielőtt a kezem lábam egészen meggémberedett, aztán fél óra múltán nagy nehezen felálltam, és egyszerre úgy éreztem, hogy az egész világ megváltozott. Ez a váratlan kudarc dolog megváltoztatta. Pedig későbbi szemmel minő apróság ez, úgy szóval semmi, például egy háborúhoz képest, vagy bárminő halálhoz képest, vagy még ahhoz képest is, mikor az embert a szerelem megtalálja, és amidőn elhagyja. De akkor ott a hallgitán a csendőr árnyékába, ott nagyobb volt mindezek német, valóság volt, ami belé kiáltott az életembe, belé az életemnek mind a két fülébe, mert egyrészt a mindennapi táplálékom csatornái makacsolták meg magukat, másrészt pedig a csendőr felgerjedve várta a tejet. Az ámulat és a félelem között álltam, s még gondolni se tudtam semmire, csak egyre. Arra, hogy nem nyugszom belé a tejtelenségbe. Aztán, amint úgy álltam tusakodva, egyszerre az a gondolat villant meg a fejembe, hogy hát, ha valami fuszulánféle tolvaj kicserélte a kecskét. Mohón vizsgálni kezdtem át fülétől a farkáig, de bizony a tejeléstől eltekintve mindenben az én kecskémnek bizonyult. Hát nem volt mit tennem, elindultam a fazékkal, amelyben egy kortynál többecske tej nemigen lehetett. Fazék helyett a szívem volt tele, igaz, hogy nem tejjel, hanem bánattal, meg félelemmel. Úgy mentem a ház felé, mintha a kalapomat vittem volna, azzal a nagy szomorúsággal, hogy én már nincs fejem, amelyre feltegyem. A csendőr ott állott az ajtóba, s ahogy a jöttömbe megpillantott, már nyújtotta is a kezét a fazék után. Én csak annyit mertem közel menni hozzá, hogy a kezivel vagy a lábával el ne érjem. Nem adott, jelentettem ki. Nyilván nem a kecskére értette remegő szavamot, hanem arra, hogy én nem akarok tejet adni neki. Először a két tüzes szeme futott rám, aztán ő maga is meglendült, és egy ugrással kikapta a kezemből a fazekat, belenézett, és szájtátva megállt. Te nem megittad? Kérdezte. Hát olyan nincs, hogy én megittam volna, válaszoltam. Hát nem adott. A kecske nem adta. Ő. Utána belenézett megint a fazékba, aztán az én szemembe is, még mérgesebben, majd hirtelen reám öntötte a kort tejet, s melléje így szólt, disznyó bolsevik! A tej úgy folyt le az arcomon, mintha vérem lett volna, mely ártatlanságomnak bizonyságául fehérre változott. Mégse szóltam semmit, hanem türelemmel a vállaimon befelé indultam a házba. A csendőr azonban megragadta a karomat, visszagyerünk, mondta. Engednem kellett neki, s hát a pajta felé irányoz, tudtam, hogy most a kecske is bajt lát, de mentem. Én előső utánam. Bent a kecskére fordulva egymás mellett megálltunk. Ez a? Kérdezte. A muszáj ez legyen, mert más kecske nincs. Ez nem adja, ez az egy. Erre megfogta a kecske két kicsi szarvát, engemet pedig a tőgyéhez parancsolt. Én nagy buzgalommal fogtam ismét a fejéshez, de még nagyobb buzgalommal kértem az Istent, hogy ez egyszer tejet ne lássunk. Hála legyen, nem is láttunk, pedig a csendőr mindegyre biztatta előről a kecskét. Tejet adni! Tejet adni! Kis idő múlva gorombább szavakkal is kezdte puhítani, de eredménytelenül. Végre nagy fenekedéssel ő állott a fejéshez, de olyan irgalmatlan, hogy a kecske nagy fájdalmában egészen megvadult, és egyetlen ökleléssel hanyaták terítette. Rögtön odaugrottam, nehogy a kicsi szarvával valami alkalmatlan helyen meglikassza a csendőrt. Még segítettem is neki a felállásba, mármint a csendőrnek. De nem keresztényi szeretetből, hanem azért, hogy a kecske másodszor is feltaszítsa. Erre azonban nem került sor, mert feltápászkodás után a csendőr is elévette magát, és erős neki húzakodással úgy belerugott a kecskébe, ahogy csak tudott. Bolsevik! Kiáltotta neki is. Hát most már mind bolsevikok voltunk, én is, a kecske is, Bolha is, talán még Szent Ferenc is, aki pedig egyet se szólt, hanem feküdt szép laposan a kalendáriumba és a barátok könyveibe. Úgy tértünk vissza a házba, mint akik nem látták a feltámadást. Itt a katona megint nekem támad, hogy a bémaradt tejhelyet adjak neki ennivalót. Mivel vettem volt az emberektől valami két hétre valót, abba belé szabadítottam, mondván, hogy amikor nem lesz, nem adok. Láttam még étkesembe, de olyat, mint ez a csendőr, soha nem. Igaz, hogy sokat jött volt a hágóra, ami kiérkezett ide a Hargitára, és az erejéből reám és a kecskére is sokat pazarolt, de azért mégis sok volt, amit elpusztított. Hanem a hasán keresztül meg is szelídült legalább annyira, hogy amikor bevégezte a lakomát, így szólt hozzám. Hát téged minek hínak? Engem szakállasnak, mondtam. Milyen szakállasnak? Olyannak, amilyen a zsidóknak van. Ez tetszett neki, mert egy kicsit elmosolyodott, ami először történt a mi életünkbe. Hát téged Izidornak hínak? Kezdte a tréfa szárnyát is billegetni. Engem hívhatnának annak is, annyi sok bajt láttam eddig elé. Erre valami okból hirtelen felugrott, és mindjárt vastagra fogta a dolgot, mert megragadta a nyakam. Nem megmondod a nevedet te? Á, nyögtem a markába, de megsajnálts eleresztett. Ábel, mondtam. Hát magad hogy hívják? Nekem Surgyélán a nevem, felelte. Elő vagy hátul? A magyar világban elő volt, de most elment a végére. Hát magának felesége van-e? Tudakoltam tovább. Nekem? Van minden házba, felelte. És meddig marad itt? Bátorkodtam tovább. A megfogásig, felelte Surgyélán. Nem kérdeztem, hogy miféle megfogásig, mert egyrészt tudtam, hogy nekünk csak fuszulán van megfogni való. Másrészt pedig attól tartottam, hogy így jól lakva olyan csúfot talál mondani, amitől a barátok könyvei mind elvörösödnek. Máskülönben is gondoltam, jó lesz már a beszédet beszüntetni, mert lámpagyújtás ideje van. És egy napra éppen elég annyi ismerkedés, mint amennyit mi ketten végbe vittünk. Pedig akadt volna még, ami erősen a begyembe volt, példának okáért az, hogy nem ismeri-e személyében is Fuszulánt. És ha nem ismeri, miért nem magyaráztatja el velem, hogy milyen volt, mit cselekedett? Azonban ráparancsoltam a nyelvemre, a lámpát meggyújtottam, és szó nélkül a házi teendők után láttam, közben Surgyelán is gondolt egyet, és minden biztatás nélkül beléfeküdt a tábori ágyamba, de már egész éjszakára való szándékkal, a takaróimmal együtt. Már előre megcsípte volt az eszemet, hogy ez így lesz, de a cselekedet láttam, mégis megütődtem, mert az ágyat más elől elfeküdni, az nálunk felé nem volt szokásban. No, Ábel, mondtam magamnak, hitted volna, hogy ilyen nagy madár a kakuk madár? Csak álltam gyámoltalanul, és nem tudtam, hogy mire legyek képes. Az igazság azt parancsolta volna, hogy szépen oda menjek, és kiborítsam a csendőt az ágyból. Igen, de én pásztor voltam, ő pedig csendőr. Azok pedig erősen neki buzdultak volt, hogy akibe csak lehet, azok fölött uralkodjanak. Azon kívül neki szabad fegyvere is volt, ami nem csak a háború idején számít. Ilyen formán elállottam attól, hogy Surgyelánt kiborítsam az ágyból. De hogy egy tüskésebb párnát éjszakára mégis tegyek a feje alá, oda mentem az ágyhoz, és az állatok világából egy példázatot mondtam neki, vagyis a kakuk madarat, mint példát felröpítettem a gondolatfészkéről. Mégpedig a következő módon. Aluszik-e vitéz úr? Kérdeztem. Nem, mi baj? Dörmögte Surgyelán. Semmi, csak azt akarom kérdezni, hogy a kakuk madarat ismeri-e? Hogy a fenét ne? De jól ismeri-e? Biztos légy, hogy jó. No, olyan jól ismeri, folytattam. Akkor mondja meg, hogy milyen madár az? Neki a tollazat, vagy mi? Nem a tollazata, hanem a természete. Surgyelán nem felelt mindjárt, hanem nyilván gondolkodott. De aztán hirtelen megunta a gondolkodást, mert felén fordulva így szólt. Természet is olyan van neki, mint más madárnak. Mert bizony nem olyan van, ellenkeztem. Hát milyen? Olyan, hogy a más jámbor madarak fészkébe úgy belé megy, mintha az övé volna. Ezt maga nem tudta? Hogy a fenét ne? Hát akkor rendes madár az. Surgyelán mérgesen visszafordult, és így szólt. Most én aluszni akarok, nem pedig madarászni. Így már én se bántam, ha aluszni akarja is, csak hogy ezt nem mondhattam meg neki. Eljöttem az ágy mellől, és beengedtem a szobába Bolha kutyámat, és aki a busulásból visszatért, és vakarta kívülről az ajtót. Ahogy bent lehetett, mindjárt kiszagolta a csendőt, aztán rám nézett, hogy nem kell-e segítőtárs. Megsimogattam a kontyos borzát a fején, és megnyugvásra intettem őt, amit szomorúsággal tudtul is vett. Ezek után én is nyugovóra tértem. Ez pedig úgy történt, hogy a fejem alá párnának a barátok könyvéből halmot csináltam, aztán felöltöttem azt a nagy téli szokmányköpönyeget, amit vettem volt egy fahordó embertől, és bizakodva egy jobb nap eljövetelébe. Megadással lefeküdtem. Hát a jobb nap eljövetelébe hiába bizakodtam, mert másnap délfelé szomorú hírt kellett hallanom. A ma illető ember ugyanis, aki által apámiknak ösztökélő üzenetet küldtem volt, kijött a lakomba, és az üzenetemre azt a választ hozta, hogy édesanyám már 4 hét óta erősen beteg. Fekszik az ágyba, doktor is járt nála, de a doktor nem mondott semmi kecsegtetőt, hanem csak tekergette a fejét, és orvosságot rendelt. Apám ott törködik a beteg ágya mellett, és az én látogatásomra is, hát azért nem jöhetett. Másfelől hírt se akart küldeni nekem a betegségéről, hogy a bajomat ne szaporítsa. Erre a szomorú beszédre még annyit se tudtam mondani, hogy szegény édesanyám, csak álltam lefonnyadva, és a szemem gyöngyözni kezdett. Ne sírj, Ábel fiam, vigasztalt az ember. Minden betegség Isten dolga, és mi csak emberek vagyunk. Hát a lelkemnek nagyon jó vigaszt lett volna elhinni azt, hogy a betegség Isten dolga, de én úgy gondoltam, hogy nem egészen úgy van az, mert ha a szegénység nem kergeti vala reggeltől estig édesanyámot, akkor még most is vígan lehetne. Hát de milyen a szegény ember? Olyan, hogy a sok baj miatt, ha már rászakadott a betegség, akkor a nehéz órákban az Istent veszi el, és mint egy őszi bokron az ő bölcsességébe megadással megnyugszik, ám bár a betegségét a földi élet igazságtalansága okozta. Ilyen gondolatok békétlenkedtek gyöngyöző szemeim mögött, de nem mondtam ki azokat, mert az üzenethozó ember rossz híremet vitte volna haza beteg édesanyám ágya mellé. Mondja meg, hogy holnap vagy holnap után hazamegyek, szóltam. Azt nem helyeselném, mondta az ember. Akkor eme szólása miatt csodálkozva néztem rá, ő meg így folytatta. Azért nem helyeselném, mert apád azt üzente, hogy légy kötelességtudó, s a helyeden tarts ki, akármi is történnék. Üzenni könnyű, mondtam. Mert hát abban a percben ellenkezést éreztem apámmal szembe. Hogyne, hiszen a saját lábamon állva és a magam eszében már megkóstoltam volt az életet, láttam, hogy nem minden úgy van jól, ahogy ő gondolja és csinálja. Én frissebb ember voltam, akinek a számára még hosszú életig érkezett, és nem szerettem, ha még távolról is kormányozni akart engem. De hát akármennyire is fel voltam buzdulva ellene, az Isten negyedik parancsolata mégis előttem lebegett, minél fogva csak ennyit kérdeztem. Hát egyebet nem üzent? Á, vagy igen, mondta az ember. Aztán, mint aki sietni nem szeret, egy nagyobb bacska tarisnyát vett elé magam elől, és azt által nyújtotta nekem. Megtapogattam a tarisnyát, és bizony öröm futkosott el az ujjaimon, mert egy kis dedd, de egész kenyeret éreztem ki belőle, meg még egyebeket. Vége az ötödik tekercs első sávjel. Nem állhattam meg, hogy ki ne bontsam abban a szent helyben, s hát túró és szalonnas, öt darab jókora csigarétes is volt a kis dedd kenyér mellett. A rétesek kiváltképp meglelkesítettek. Ezeket nem anyám sütötte? Kérdeztem. Ezeket nem, hanem keresztanyád a betegnek, a beteg pedig a fiának elküldte. Megilletődve néztem az anyai szív réteseit, aztán az egyiket kettőbe törtem, mintha az oltárnál volnék papi minőségbe, és így szóltam az emberhez. Ez egyet hamar együk meg. Amikor megettük, nagy jövőbelátással így szóltam megint, a többit meg eldugom. Hát azt hová? Nézett rám az ember. Hát egy nagy fa odvába. Hát bent a házba, nem jó helyen van? Ott a legrosszabb helyem, mert minden eleség legnagyobb ellensége lakik ott. Hamar megértette az ember, mert mindjárt elbeszéltem néki súrgyélánt. És el azt is, hogy miképpen sanyargatta meg a kecskét, akiben volt annyi bátorság, hogy tejet nem adott neki. Hát neked igen? Kérdezte az ember. Nekem se az igaz, vallottam be. A bátyónak gyanús lett a kecske, mert azt mondta, hogy menjünk s nézzük meg, mert ő szeretné látni. Szándékát örömmel vettem, mert az a reménység csillant meg előttem, hogy hát, ha valami utóbb módon vissza tudja csalni a kecskét a tejeléshez. Jól van, mondám neki, csak előbb a tarisnyát dugjuk el. Ezt hamar és sikeresen végbe is vittem, és az ő őrködése mellett. És aztán a pajtába mentünk. Ott a szemle hamar eredménnyel járt, mert a jártas atyafi csak megvakarta a farka alatt a kecskét, s valamit észlelt, biztos szavakkal jelentette ki. Ennek cáp kell, mivel nálunk a bakkecskét nevezik cápnak. Hamar készen voltam én is a felelettel, hogy az nekem kecskébe nincsen. Hát mibe van? Csak súrgyelámba. Az ember jót kacagott, aztán rejtelmesen így szólt. Vigyázz, nehogy igazad legyen. Tréfás ijesztésnek gondolván, amit mondott, akkor még nem is foghattam fel a szavainak igaz értelmét, de bezzeg felfogtam később, mert súrgyelán olyat cselekedett a kecskével, ami engemet egészen gyászba borított. Előbb azonban egyebet kell szóvá tennem. Legelsőbben azt, hogy alig távozott el a hírhozó ember, súrgyelán ismét ennivalóért kezdett kínozni engem. Amit a fahordóktól vásároltam volt, abból még volt valamicske, csak hogy az nem elégítette ki a nagyevő katonát. Valami finom sült kellett volna neki, ízletes csemege húsból. Addig-addig nyomorgatott, amíg végre két tyúkot, igen, a két tyúkomat bevallottam neki. Úgy sem tojtak már tizedik napja. No, erre lett is nagy örvendezés a súrgyelán tájékán. mely örvendezésnek a pecsétje gyanánt, még a sapkáját is a földhöz verte. Aztán megindultunk az ígéret földje felé, ahol a két tyúknak egy kicsi kalickában lennie kellett. Ma csak az egyiket fogjuk mind megenni, mondta útközben Súrgyélán. Hát a másikat mikor? Azt ott utána, hónap. Egyszerre megálltam, mintha nagy dolog jutott volna az eszembe. De hát, ha világvége lesz az éjjel, borzadtam el. Súrgyélán semmibe se vette a jósolt veszedelmet. Az nekünk nem lesz, mondta. Honnét tudja ezt olyan biztosan? Kérdeztem. Onnét, hogy amíg tyúk lesz, addig világvége nem lesz. Ezt a bizonyosságot tovább nem is bolygattuk, hanem megáltalkodva közeledtünk a tyúkok szállásához. Egy kicsi kis ajtaja volt annak a szállásnak, amely ajtócskán keresztül a szemet és a vizet szoktam volt beadogatni a két tyúknak. De azon ember beférni nem tudott. Egy fahorgolóval záródott az ajtó, de már tisztes távolból észrevettem, hogy az ajtócska nyitva lengedezik, mint a tölt szárny. Bal sejtelem csapott meg. Vessen keresztet, szóltam hát a Súrgyélánnak. Közelebb érve, tollakat is pillantottam meg a földön. Kezdheti a mi atyánkot, szólottam ismét hátra. Hanem mikor egészen odaértünk, akkor már engemet se fogott többet a tréfa, mert a tollak között lábakat és más maradványokat is felfedeztem. Nagy ajándék lett volna, ha ez egyszer csak káprázik a szemünk, de bizony kegyetlen valóság volt itt, amit láttunk. Végre Súrgyélán rám emelte tekintetét, én is őre az enyémet. No, lesz-e világ vége? Kérdeztem. Volt már a fene beléje, mondta Súrgyélán. Vajon ki ehette meg? Talán róka, én arra gondolok. Hát arra lehet is. Súrgyélán lehajolt, és a fejét bédugta a kicsi ajtón. Egy ideig forgatta odabben, aztán elkezdte mondogatni. Kat, 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 kat. Maga mit csinál? Kérdeztem. Csali, kifelé? Honnét, Csali? A más világból? Ha nem innét a kotlicából. De hát nem látja, hogy megette a róka? Hát talán nem ette meg mind a kettőt. Hamar kutatni kezdtem a tollak között, s három marcangolt tyúk láb össze is gyűlt hamarosan. A két tyúknak hány lába van? Kérdeztem. Úgy szokott, hogy négy legyen, mondta Súrgyélán. Hát akkor csak egy fél tyúkot keresse. Erre a csendő talpra áll, s odajött a tyúkház mellő hozzám. Kezébe vette, sokáig nézte, forgatta három lábat. Végre belátta, hogy nincsen semmi reménység. A lábakat eldobta mérgesen, s így szólt. A fene a beles rókája, mind megzabálta a két nagy tyúkot. Olyan harag uralkodott el rajta, hogy velem se akart beszélni többet, hanem marcon a szándékkal elindult hirtelen a ház felé, s ahogy néztem utána, eszembe jutott, hogy áldanom kéne az Istent, amiért a rókát hibáztatja a tyúkok megevése miatt, s nem engemet. Aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon akkor is így jártak-e volna a tyúkok, ha Súrgyélán nem jő vala a házhoz. Vagy pedig maga a gondviselés működött itt közre, hogy helyettem leckét adjon Súrgyélánnak. Olyan kérdés volt ez, amit ott hamarjában ehhezen tudtam volna eldönteni, de feltettem magamba, hogy megfelelő módon szóba hozom, ha még egyszer találkozom majd a barátokkal. Ahogy ezt elhatároztam, én is megindultam lassan a ház felé. Alig mentem azonban valamit, hát Súrgyélán jön szembe velem, s a fegyver a kezébe. Hova indult? Kérdeztem. Megyek, hogy merre van a róka? Válaszolta ő. Hát miről ismeri meg? Hát ki ne ismeri a róka állatot? A nagy farkával és a veres szőrivel. Jó, jó, mondtam én is, de miről fogja megismerni azt a rókát, amelyik a két tyúkot megette? Onnét, hogy a hasát kivágom. Az igaz, hagytam rá, és útjára eresztettem Súrgyélánt. Úgy magamban még hálát is adtam neki, hogy elment, mert ugyanis bizonyosra vettem, hogy estig nem fogom látni, és este is csak róka nélkül, de olyan fáradt állapotban, hogy amint megjön, beléfekszik a tábori ágyamba. Elmentével még a nehéz párás szél is elült, pedig elég lelkesen dolgozott reggel óta. Én is gondoltam, hogy a magam csendességébe leszedem a boldog órák gyümölcseit, és ezt azzal kezdtem el, hogy odamentem az odvas nagyfához, és nyugodalmas evéshez láttam a hazaiból. Testemnek jó kedves étvágya lett volna, de a lelkem ismét sírni kezdett, mihelyt megláttam a réteseket. Úgy éreztem, mintha nem is az otthoni betegágyba feküdnék édesanyám, hanem az én szívemben. És ott bent a szívemben hasogatja a fájdalom őt, és csak ifjúságom tavaszába bízik, amely csodaforrásokat bugyogtat elé, és csodafüveket termi, hogy azok orvosságai legyenek néki. Így ültem a földön, a hátamot a nagyfának vetve, és az ölembe a sok tápláló hazaival, és amikor enni próbáltam a fájdalom pártjára, állottak még a fogaim is, mert nem akarták megrágni az eledelt, és a bicskám is ott állt arra a pártra, mert vágás közben ő is megkutyálta magát a szalonnába. És ha már a fogaimat és a bicskámat megemlítettem, akkor szó nélkül bolhát se hagyhatom, mert hiába volt ő bajt űző kutya, ama percben a pityergéshez mégis közelebb állott, mint akárki máshoz. Ez nem is csoda, mert ő volt nékem az egyetlen vigasztaló társam, akinek még a gondolata is egyezett az enyémmel, vagyis arról a helyről mindjárt hazafelé akart indítani. Mégis arra intettem őt, hogy nem szabad elsietni a dolgot, mert a bank csak ugyan nem azért adja nekem a fizetést, hogy a bajba mindjárt megfutamodjam. Ellenben aludjunk még egyet, akkor aztán elrendezünk néhány napra mindent. Sor gyélánt a csendőri foglalkozás mellé, pásztornak is megkérjük majd, aztán elmegyünk haza, hogy meglátogassuk a szegény beteget. Ahogy ezt elbeszéltük, bolhával ketten a tarisnyát rábogoztam ismét a puskacsövére, a puskát pedig beállítottam az odóba. Utána a ház felé vettük az irányt, de amikor éppen az ajtóhoz érünk vala, hát egyszerre éles lövés fúrta át meg át az erdő felől a levegőt. Hallnád, mit tud Súr Gyélán? Néztem a kutyára. Ezt nem ő tudja, hanem a puska, nézett vissza bolha. Gondolkodás nélkül is be kellett látnom, hogy a kutyának van igaza. Mert amit hallani lehetett, az csak a puska tudta, míg elemmel Súr Gyélán tudományát, egyedül azt fogja eldönteni, hogy hozza-e a rókát, vagy nem. Tehát várakozó állásba helyezkedtem az ajtó előtt. Súr Gyélán nem jött valami hamar. Úgy tetszett nekem, hogy belételt egy fél óra is, amikor kibukkant végre az erdő közül. Először csak annyit láttam, hogy a fegyver a nyakába van akasztva, és hogy mind a két kezével fog, de erősen fog valami nagyot. Ahogy lépésről lépésre közeledett, én is jobban-jobban kezdtem látni kezében a zsákmányt. Először csak barnás színét állapítottam meg, aztán tollas mi voltát, majd két vonagló szárnyát is. Mohó kíváncsisággal vártam, hogy egészen közel érjen Súr Gyélán. Nem is gondoltam volna, hogy bolha is másképp vegye a dolgot, de ez egyszer csalódtam, mert előbb nyöszörögni kezdett, aztán cérna szálon vonítani. Majd pedig haragos félelemmel és nyögve ugatott, mintha magát a kutyának való ördögöt látta volna meg, aki el akarja őt vinni. Azonban, mint sok más alkalommal, most is bolhának volt igazas, nem nekem, mert nem nyöszörgött és nem vonított oktalanul, amit az nem sokára egy szerencsétlen eset képébe be is bizonyosodott. Előbb azonban egy-két szóval hadd mondjam el, ami a szerencsétlenség előtt történt. Vagyis amikor Súr Gyélán a váratlan zsákmánnyal megérkezett, az első szava az volt, hogy reám kiállt, hogy nyissák ki az ajtót. Én hamar ki is nyitottam, mire ő bément, a szoba közepén a földre suppantotta a zsákmányt, ami egy irgalmatlan szárnyas volt. Dögedje meg vadállatot, mondta megenyhülve, és úgy szuszogott, mintha nyomasztó lidéztő szabadult volna hirtelen, ezt nem is csodáltam, mert akkor a csúf madarat, mint ez a zsákmány, még álmomba se láttam soha. Akkor a karmai voltak, hogy sírgödröt áshatott volna azokkal, s hát még a szája, ahogy ott ült egy kicsit megeresztett szárnyakkal, a ház földjén fejét forgatva, szemeit villogtatva, még embernek is iszonyodni lehetett tőle. Dögevő saskirály lehetett. Hogy tud-e levenni? Kérdeztem ámulattal. Bojt volt nekem katonaságnál, mondta Súr Gyélán. Hol találta a golyó? Szárnyának a tövibe. És hogy tudta megfogni? Úgy tudtam, hogy leforgott a földre. Akkor oda mentem, s harcba jött velem, de én is húztam neki jó csárdást a puskával, mert nagy sebet vág a belé a kezembe. Oda néztem, hát csak ugyan csupa vér volt a Súr Gyélán keze, még csepegett is a padlóra, amitől egészen megirtóztam. Hamar kiakasztotta nyakából a puskát, és indítványoztam, hogy mossuk meg, és kötözzük be a kezét előbb. Víz azonban fogytán volt éppen, ezért a közeli patakra kellett mennünk, hogy jó munkát végezhessünk, de előbb még kötözésre való rongyokat szedtem össze, majd aztán Surgyélen elős, és utána kimentünk a házból. Az ajtót még gondosan béúztam magam után, nehogy gyalog is eliramodjék a dögevő sas, vagy esetleg elmenekítsék a rokonai, akiket az ő távol létükben odalármázhat. Ennek utána pedig, mint aki mindent jól elrendezett, sietve el is indultunk. Enyhülve haladtunk ott a pataknál, még tréfa is elévett engem, miközben mostam a súdjélán sebeit. Csoda, hogy a róka mennyire átváltozik a tyúkevéstől, mondtam. Hogy átváltozik? Kérdezte ő. Hát úgy, hogy amikor megette a tyúkokat, akkor még róka volt, de amikor maga meglőtte, akkor már sas. Én olyan dolgot nem gondolok. Hát mit gondol? Hogy ez a nagy büdös ette meg a tyúkot? Hát, mégis mi jártunk akkor jobban? Surgyélen várakozással nézett rám, mire én így folytattam. Mert ha két zsemlét tennék maga elé, és egy kenyeret, akkor maga melyiket választaná?
Biztos lehet, hogy a nagy kenyeret, vallotta B.
No, látja, mentem tovább. Így van ez a jelen esetben is, mert a két zsemle a két tyúkot jelenti, a sas pedig a kenyeret. Surgyélen szikrát fogott, mert így szólt.
Vajon nem jó húsa van-e megenni? A sasnak-e?
Adnak át. Ennyi gondoltam magamba, ez a Surgyélen nem akármilyen ember, csak ugyan.
Egy bátor katona, mondtam. Mindent megeszik, amit akar. Hát te hallottad, hogy valaki sasmadarat megevett?
Én még olyat is igen, hogy a lovat megették, a ló pedig a sasnál is nagyobb.
Surgyélen haragosan szólt rám. Nem kérdeztelek, hogy a lovat megették-e, hanem hogy a sasmadarat megették-e?
Megették, feleltem neki.
Ki volt olyan?
Egy öreg ember, itt a Hargitán.
Miért ette meg?
Istenem, keresgéltem magamba. Erre vajon mit tudjak mondani?
Nem szerette a puha húst,
feleltem. Elég bugyután.
Én se szeretem azt ott,
jelentette ki Surgyélen. Mivel a kötözéssel már készen is voltunk, visszafele indultunk. Beszéd azonban útközben nem volt, mert Surgyélen nagy szótlanságba esve láthatólag a fejét törte valami dolgon. Végre megjött a hangja, bár ne jött volna meg, mert így szólt.
Sasból neked is enni muszáj.
Már elég jól ismertem azt, hogy tudjak felállni neki. Az igazság azt kívánja, hogy fele a magáé legyen, fele az enyém.
Nekem más igazság van.
Milyen más?
Olyan más, hogy te eszel kicsit, én eszem sokat.
Úgy tettem, mint ezzel elbúsított volna engem, vagyis igen lekonyulva mendegéltem mellette, és ahogy így haladtunk a ház felé, egyszerre furcsa hang kezdett mászni a fülembe. Keserves állat és sírásnak a hangja, valami kutyaszerű hang. Mindjárt bólha jutott eszembe, s futásnak eredtem. Egyenesen az ajtó felé, melyen bátran bénnyitottam, de amilyen sebesen jöttem, olyan hamar meg is álltam, mert a ház földje már egész tele volt folyatva vérrel. A macska ott feküdt felfordulva a padlón, s mellette ott állott kevélyen a sas. Egyik lábát a macskán tartotta, a szemét pedig gyilkosan rajtam. Bólha kutyám valahol az ágy alatt sírt rémítő keservesen, a testem valósággal megdermedt, és a talpam odaragadt a földhöz. Azt hittem, vagy a sas öl meg engemet abban a helyzetbe, vagy pedig én ölöm meg őt, de ha őneki volt erő a karmaiban és a szemében, akkor nekem is volt, és az erőhöz bátorságom is, amit a bolha sírása még egyre feljebb és feljebb fokozott. Mint két perzselő parázsal úgy nézhettem a két szememmel a vadsas, de nem mozdultam sem a tagjaimmal, sem a szememmel. És bizony nem mert mozdulni a sas sem, úgy hatalmat vettem rajta. Ebben a nagy feszültségben eszembe jutott, hogy felkapom a kicsi fejszémet, és a fejét kettőbe hasítom. De aztán arra gondoltam, hogy mozdulás nélkül mégis megvárom Surgyélánt. Meg is vártam. Még akkor sem mozdultam, amikor hallottam a lépéseit, csak hátra szóltam neki, hogy szép csendesen jöjjön ide.
Mifele van?
Nagy pusztulás. Erre Surgyélán is bédugta a fejét az ajtón, majd ahogy én mondtam, csendesen mellém jött, alig nézett körül, így szólt.
Macskát meggyilkolázta.
Meg se a kutyának is csinált valamit.
Mit neki?
Még nem tudom. A sas kevélyen és félelem nélkül állott most is a macska fölött. Vegye a puskát, mondtam.
mintha megbabonáztam volna, úgy engedelmeskedett Surgyélán. Most vegye célba, szóltam ismét, célba vette, most lője meg. A csendőr a puskával, és én a szememmel céloztam, aztán a fegyver füttyentett, a sas víjant, és felborult, de a macska még most is a karmai között volt. Bolha ilyetében kifutott az ajtón. Na, ez is megvan, mondtam, és a kutya után indultam, hogy megnézem, mi baja történt. Ahogy kiléptem az ajtón, egy nagy, szép és kövér hópehely szállott az arcomra. Utána másik, aztán megint másik, mintha ezer esztendő óta gyűjtötte volna az Isten valahol a havat, szinte pillanatok alatt elsereglették a levegőt a pehelyek. Omló havazásba indultam el, hogy megkeressem Bolhát. Ott találtam meg a pajta mögött. A deszkához lapulva feküdt, s a két lábán nyugtatta fejét, amely virított a vértől a patyolott havazásba. Melléje térdeltem, hogy megvizsgáljam. Az egyik szeme ki volt folyva, és az arcán meghasogatva a bőr. Ismervén őt biztosan tudtam, hogy a macska védelmére sietett, és akkor vághatta ki ez a dögállat a szemét. Felvettem mindjárt az ölembe, hogy a patakra menjek véle, ugyanúgy, mint Surgyélánnal. Mire odaérkeztünk, már olyan lett a bűhavazásból, mintha fehér bárányt vittem volna. Megmostam őt szépen, a kicsi ruhámmal békötöttem a rossz szemét. Hát visszafelé már mellettem jött a maga lábán. Amikor ismét a házhoz értünk, a ház ajtaja nyitva volt, Surgyélánt viszont nem láttam sehol. De a vérengző madár se volt a helyén, hanem a macskával együtt eltűnt, mindet csak én láttam, mert Bolha semmiképpen nem akart bejönni a házba. Hát ezen nem is csodálkoztam, mert én magam is sebesen vágyódtam abból a szobából kifelé, pedig az én szememet nem vágta ki ott senki. Ahogy a pajta felé mentem, a csendőr után kajtattam a szememmel, egyszerre lángot láttam felszállni az erdő felől, egyenesen arra tartottam, s hát Surgyélán tüzet rakott egy nagy fa alá, mely a hópehelyeket nagyjából összefogdosta odafent. A telet akarja megsütni? Kérdeztem. Nem őt, hanem ezt a nagy óriás tyúkot. Oda néztem, hova mutatott, s hát egyik lába nélkül fekszik a földön a sa. Hát miért csinált sántát belőle? Kérdeztem. Hogy sánta? Így nem izek? Nem, de az egyik lábát hát levágta. Muszáj volt neki levágni, mondta Surgyélán, mert bilincset verte a macskára, mint a fene. És hol valamit levágott? Oda dobtam félre, a macskával együtt. Hamar felfedeztem a nagy sas lábát, de olyan irtózatot nem láttam még, mert ahogy Surgyélán mondta, az áldázza ragadozó még halottaiba is bilincsbe tartotta a macskát. Lehajoltam, s ha borzadtam is, de megnéztem jól. Pokába volt levágva a sas láb, s rajta a mocskos színi bőr félpénzekbe törekedett megvedleni. Az istentelen karmok görcsbe merevedve fogták derékbe a macskát, akinek futásra állottak a lába és a szemei kigúvadásra. Olyan volt az egész, mint a rettentő kínjába maga a halál pökte volna oda a lehullott levelek közé. Búcsúzenánt én is megpökdöstem, nehogy az igézete megfogjon, aztán Surgyélán felé láttam, hogy ő mit csinál. Hát a kutya miért sírta az ágy alól? Kérdezte, hogy melléje értem. Azért, mert a jobb szemét kivágta a sas, felelte. Biztosan közel talált menni. Közel, mert meg akarta védeni a macskát, aki jó barátja volt. Surgyélán legyintett, mint aki már sokat látott az életbe. A kutyának lett valaki, ne segítse macskának a bajba. Hát miért ne? Azért, felelte a csendőr, mert olyan dolog nincs, hogy a macska valamikor is segített volna a kutyának a világ eleje óta. Csak ugyan mondott valamit Surgyélán, mert én se hallottam olyat macskáról soha, amelyik bajba jutott kutyának segítségére ment volna. Pedig jól tud futni, láttam elégszer. És nehogy én is a macska hírébe essem, hamar készségesen felajánlottam Surgyélánnak, mondván, hogy hát én mit segítsek. Sokat nem lehet, mondta Surgyélán. Hát kicsit mit? Azt ott, hogy vágd le neki a még egy lábát. Hát ennek igen megörventem, mert az első parancsa volt Surgyélánnak, amit örömmel vettem. Ki is nyitottam a bicskámat, hogy kedves kutyám nevébe az adósságot megfizessem. Ugyanakkor füttyentettem egyet, és szólítottam Bolhát. Minek kell most is kutya? Kérdezte Surgyélán. azért kell, hogy lássa a földi igazságot. Az neki nem éri meg egy bolhát. Hát, amikor megsütve lesz, neki is levágunk darabot. Az éri meg sokat.
Ez helyesnek is látszott, de azért nem mondtam le az én gondolatomról se. Füttyenteni akartam hát ismét, de éppen akkor bolha ereszkedni látszott felém azzal a bús fejével. Erre Surgyilán is abbahagyta a tűzistápolását, és várakozó ábrázattal nézte, hogy mi lesz. Én a sas mellett álltam, bolha pedig egyenesen felém tartott. Mielőtt azonban hozzám jött volna egészen, egyszerre észrevette a heverő sasmadarat, és morogva elhúzódott. Egészen a fa tövéhez ment, ott megállt, és visszafordult. Oda mentem hozzá, megsimogattam, mire lefeküdt a földre, és bajlátott fejét a két lábára fektette. Maradj itt, bolha fiam, szóltam hozzá, aztán visszamentem, levágtam a sasnak a másik lábát is, majd bolha felé fordultam, felmutatván neki a két levágott lábat, így szóltam hozzá, látod-e, így jár minden láb, amely kimeri vágni a te szemedet. Feleltül könnyeket láttam csorogni a bolha megmaradt szeméből, mint azt akarta volna mondani, hogy szívesen látna azt a két lábat két szemmel a helyén, mint egy szemmel az én kezemben. Úgyre szomorodtam, hogy nekem is kijött a könnyem. Ne csinálj bőgést a kutyával együtt, szólt rám Surgyilán. Hát mi csináljak, kérdeztem. Hozd ide azt ott a sast. Nem tudtam, mit akar Surgyilán a sassal, de odavittem neki. Hamar megtudtam azonban, mert egy perc alatt két részre szakasztotta a tüzet, a nagy tollas madarat pedig elvette tőlem, és az egyik tűzrakás közepébe helyezte. Maga mit csinál? Kérdeztem meglepődve. És úgy jelen szakértelemmel felelte. Előbb vett közteti ötet az egyik tűz, aztán a másikon pedig pecsenyének sül. És nyomban vetkőztette is már a tűz, mert a tollak lángba borulva égtek. Vagyis úgy járt a tollas martalósz, mint a disznók, amiket először megperzselnek a szőritől, aztán jó ízűen megsütnek, de meg is érdemelt, hogy úgy járjon, mert éppen eléggé beletúrt az életembe. Ebben a nagy kupasztó buzgalomban Surgyilánt is kezdtem megszeretni, ami ugyan egy kicsit még idő előtt volt, mert egy karóval kihengerítvén a tűzből a megperzselt madárállatot, s futólag meg is vizsgálván tollazat a tövét, azt a rendeletet adta nekem, hogy gyomláljam meg, de rögtön. Hát szent igaz, erre nagy szükség is volt, mert a kemény tollak fekete törzsökei mind megmaradtak, s az egyik-másik még üszkösen izzott, mintha nem is sasmadár lett volna, hanem egy mesébe fogott tüzes tüskés sündisznó. A tolla vége mind ki neki, biztatott Surgyilán. Nem volt mit tenni, tehát melléjét érdepeltem, hogy munkához lássak. Elsőnek kiválasztottam egy nagyobb bacska törzsököt, de alig fogtam meg, már be is szoptam az ujjamot, mert erősen elégette. Az Isten azonban nem hagyja el a megszorult embert, mert abban a bajos percben is segített egy jó gondolattal. Hamar felugrottam, és futni kezdtem a ház felé. Hé, hova bolondulsz el? Kiáltott utánam a csendőr. Jövök mindjárt, feleltem vissza. Jöttem is rögtön, mint a sebes szél, de nem úgy, ahogy mentem, hanem egy harapófogóval. Mikor Surgyilán látta, hogy visszatérdelek az előbbi helyemre, és a harapófogóval sorjába kezdtem húzigálni a törzsököt, nem csak megbocsátott nekem, hanem kacagni is kezdett. Úgy kiúzod, mint a szeget, mondta. Nem tett bele egy fél óra, oly ügyesen kigyomláltam az egészet, hogy a szakásnék örömükben rózsát hozhattak volna nékem. Ilyen szépen sikeredvén a dolog, Surgyilán felbontotta a meggyomlált sasmadarat, aztán darabokra szabdalta, és kettőnk között elosztotta. Ez az elosztás olyan volt, hogy nekem adott egy jó szívvel kanyarított cupákot, a farka körül rész félretette bolhának, a többit pedig mind magáénak nyilvánította. Én ezt az osztozást nem is bántam, mert reám esett egy cupák, ugyan, de az is akkora volt, hogy az ellenségemet is leverhettem volna vele. Most jön a megsütés, adta ki aztán Surgyilán a jelszót. Egy-egy husángot vágtunk nyársnak, utána felhúztuk arra ketten a két cubákot, és sütni kezdtük. A magájából folyik-e nagyon a zsír? Kérdeztem. Nem tudja egy cseppet se kiizzadni, felelte Surgyilán. Hát bizony előbb tölteni kellett volna, mint a ludat. Sasot tölteni? Azt. Kukoricával etán? Nem kukoricával, hanem macskával. Súgyélá jót kacagott ezen is, majd dicsekedve szólt.
Töltöttem én őtet két golyóval.
Attól ilyet úgy meg, hogy ebbe a nyársba belé futott?
Belé, még a hasunkba is belé fut majd.
Ilyen mondásokkal sózogatok sütés alatt a sascubákot, míg végre Súrgyélá indítvány tett, hogy én már eleget sütöttük, kezdjük megenni lám. Elfutottam be a házba, hogy kenyeret hozzak, aztán leültünk egymással szembe, és a bicskát a kezünkbe vettük. Én úgy tettem, mint a vágnám a húst, de a szemem sarkából Súrgyélán figyeltem, hanem ő is hasonló számítással lehetett, mert igen huzamosan nyiszítelte a pecsenyét.
Kezdjet harapni, mondta végre.
Látván, hogy a mártíromság mindenképpen az enyém, levágtam a sütött cupákból egy darabocskát, és a számba vettem. De csak akkor tudtam meg igazán, hogy mihez mertem fogni, mert a lenyesett hús nem csak kemény volt, hanem büdös is, mint a dög. Ha nem tudtam volna, mi van a számban, azt kellett volna gondolnom, hogy valami ganéhányú embernek a bocskorából egy darab.
No, milyen jól esik?
Kérdezte Súrgyélán. Ki se tudom mondani, feleltem. Pedig azt hittem, mindjárt úgy felháborodom, hogy még a tüzet is kioltom. Nagy bajomban az Isten kezdtem kérlelni, hogy most az egyszer adjon nekem erőt és bátorságot, nehogy szégyenbe maradjak magyar létemre Súrgyélán előtt. Közben azonban szinte örvendezve figyeltem őt, lekivált akkor, amikor bévette az első falást. No, milyen jól esik? Kérdeztem én is.
Ki se tudom én is mondani,
felelte, úgy, ahogy én. Pedig az ő arcán is láttam, hogy egy azon sasnak a húsába leszünk mind a ketten. Pillogott is reál, mintha nem egészen hinné, amit dicséretképpen mondok vala a húsról, hanem tette azért a pecsenyét, igen, mintha jól ízlene neki, oly vitézű, hogy el kellett ismerjem magam fölött is, bajnoki mi voltát. De azért én se hagytam magamat. Úgy dolgoztunk valány fogunkkal, hogy nagy horgas csőrével a sas se tudott volna jobban dolgozni mi rajtunk. Így aztán sok időt emésztettünk fel a cubákevéssel, mert az állkapcsunk egyre fáradtabb lett, a büdös hús pedig egyre keményebb. Nem így gyászosan szolgált azonban a Súrgyélán szíve, hanem éppen megfordítva, vagyis csuda módon megigazult. Ennek első bizonsága mindjárt be is következett, mert eldobta végre a lerágott csontot, aztán hozzám szólt.
Most leszünk igazságosak.
Nocsak, hogyan? Kérdeztem.
Neked kívánságot szerint maradék húsnak fele lesz tied, s fele lesz enyém.
Erre rögtön letettem a csontot én is, ám bár a húsának jó harmad része még rajta volt, jobban mondva egy részt éppen ezért tettem le. Másrészt pedig attól ijedtem meg, hogy Súrgyélán ott meleg ültünk be, me akarja mind velem etetni az egész igazságos részt. Hála legyen, erre mégse került sor, mert elosztás után csendesen így szólt.
Mostan tekintjük a jó példa.
Milyen jó példát?
Olyan emberek jó példát, akik nem megeszik máma minden.
Beli egyezésem jelenül a félbehagyott cubákot, oda vetettem Bólának, hogy töltse az időt vele, amíg én megsütöm a sas farkatövit, amit Súrgyélán neki szavazott vala meg. Bólában azonban több büszkeség volt, mint mi bennünk, mert csak megbűzölt a húst, azzal elfordult, hogy ne is lássa. Mi a magunk részét beraktuk egy nagy fazékba, a fazekat pedig feltettük egy fára az ágak közé, hogy ott a levegő járja, és a hideg őrizze. Aztán Bolhát béjereztettem a kecskéhez, a kicsi ólba, mert a házban nem akart megtelepedni, magunk pedig lefekvéshez láttunk. Előbb Súrgyélán került ágyba, de alig helyezkedett el, megint feltápászkodott, és szédelegre kiment. Nem mentem utána, de jó hallottam, hogy nagy böffenések között a fiatal hóra adogatja vissza a sast. Szívből megsajnáltam, ha nagy zsarnok volt is. De bár velem is ugyanaz történt volna, ne pedig még síralmasabb dolog, mert ugyanis én alig feküdtem le, a hideg kezdett rázni, aztán forróság öntött el, majd ismét a hideg vett hatalmába. Miközben a betegség, ez a hirtelen ellenség így váltogatta rajtam a két lábát, hasamba olyan háború kezdett dúlni, amilyen háború még azon az éjszakán sem volt, amikor a szerzetes hadsereggel álmomba az ördögöt lőttük. A szemem két golyója parázs módjára égett, a tagjaim pedig mindegyre nehezedtek. Úgy éreztem, hogy valami nevezhetetlen, de irtó nagy veszedelem fenyeget. Néha, mintha ott feküdtem volna egy nagy víz tetején, melynek a fenekére akarnak a végtagjaim húzni, máskor pedig óriási taplónak rémlettem, aminek a közepe már szikrát fogott. Bizonyos volt, hogy a sasok megátkoztak. Surgyélán egyenesen hozzám jött, amikor odakün elvégezte a szomorú dolgot, megállott a fekőhelyem mellett, miközben a száját és a homlokát törőgette, úgy nézett engem, mintha vesztett csatából kórházba érkezett volna. Nem érzel tám valami bajt? Kérdezte. Nem tám, hanem bizonyosan, feleltem. Mifélét? Elég sok félét, mert hideget is, meleget is, háborgást is. Hát nem kell buszulni, mert bennem is feltámadt a sas, vigasztott Surgyélán. S elrepült. Kiokádoztam a büdös dögöt. Kint az egek még jobban kezdték gyúrni a havat, s mintha téli arkangyalok riadót fújtak volna, az egész természet munkába állott. A hullámzó mezőkön buksi fejjel táncoltak a borók a bokrok, a hegyek morogtak, az erdő részegen énekelt, és a szelek lobogó fehér hajjal kergették egymást. A ház deszkafalának résein hozzánk is bényilazott a tél, s a lámpa üstökét úgy rebegtette, mint egy aranypillangót. Emberek eleget háborúztak, most Isten háborúzik, mondta Surgyélán, és megrakta jól a tüzet. Kérésemre a lámpát is alább húzta, aztán megint visszajött a fekvőhelyem mellé, és így szólt. Tüzet teligyúrtam, hogy ne találjál megfázni. Tudtam, hogy a közös betegség és a ránk ömlő tél tanították meg így beszélni, de ez nem számított abban a bajlátásban sajnos semmit. Hanem csak azt láttam, hogy egy ember van mellettem, akivel egy azon földön és egy azon sorsba küzdködöm, és akivel közös szükségbe egyforma beteggé lettem. Most már nem fázom meg, mondtam elérzékenyedve, mert látom, hogy magának is van szíve. Surgyélán erre nem szólt semmit, hanem az egyik pokorócot elhozta az ágyáról és ajám terítette. Csendőr is szolgál, s pásztor is szolgál, mondta csendesen. És én a keze után nyúltam, hogy megszorítsam. Aztán nem is beszéltünk többet. Ő lefeküdt, s én is jobban a fejemre húztam a takarót. És miközben odakünt folyt a nagy téli lakodalom, én a pokolóc alatt életem során gondolkoztam. Feladtam magamnak a kérdést, hogyha most ettől a dögtől megtalálok halni, akkor marad-e valami érdemleges utána? Bizony házat nem építettem, nagy hős tettet végre nem hajtottam, tűzből s vízből senkit ki nem mentettem, ellenben egy jó pajtársamnak a fejét két eszendeje bétörtem, megholt nagyanyámtól három piculát elloptam, itt a Hargitán pedig 12 ölfát a magam hasznára eladtam. Mindezekre nézve az egektől bocsánatot kértem, azzal támogatván esdeklésemet, hogy amikor lehetett, embere állattal mégis jót tettem, az igazságot legtöbbször szem előtt tartottam, s a szüleimet oktalanul nem búsítottam. Szüleimet, hangzott bennem a szó. Egyszerre telicsordult valami bűvös bánattal a szívemet, édesanyám jutott eszembe, akit íme a betegségében nem hagytam egyedül, mert én is úgy feküdtem a hargitai halálos lejtőn, ahogy ő fekhetett otthon. Aztán már csak róla gondolkodtam, őt láttam sírásban, örvendezésben, őt hallottam jámborul beszélni, bánatosan énekelni, míg nem a szememre ráült a kábító éjjeli zsongás, és a beteg testemet jótevő kezek húzni kezdték valami fekete híd felé. Elaludtam. Reggel, amidőn felébredtem, egészen által volt ázva a fejem alja, Surgyélán ott állott már az ablaknál, és nézte a telet, amely szakadatlan haraggal terjesztette fehér igáját a világra. A testem izzadságba fürdött, és nagyon gyengének éreztem magam. No, hogy van neked a betegség? Kérdezte Surgyélán. Úgy, hogy nem akar elmenni, feleltem. Pedig menjen a fenébe. Ilyen rossz időben. Ilyen rossz kell neki, hogy a hidegben megegye odaki. Láttam, hogy darabosan is, de mindenképpen jót akar nékem, Surgyélán. Gondoltam hát, hogy hálából én is elmondom neki, amit álmomban láttam, hát akkor még jobban meg fog szeretni, és még melegebben fog ápolni engemet.
Maga álmodott-e valamit? Kezdtem a szót. Csúgyélán nagyot nevetett. Bolondságot, igen, mondta. Miféle bolondságot? Hogy nekünk nagy hóval telet fuszulán csinálta. No, még ennél is nagyobb csapást álmodtam én. Mit pedig? Kérdezte Súrgyélán. Azt a gyászos dolgot mondtam, hogy édesanyám meghalt. No fenét! Hát csak várjon, folytattam, mert ezen nincs vége az álomnak. De sőt, a furcsábbik fele most következik, mert ugyanis apám a halál órája után egy trombitát vett elő, és hozzám így szólt. No, Ábel, te nézed, hogy az eredmény mikor mutatkozik? Azzal fújni kezdte a trombitát, hogy édesanyámat feltámaszta. Fújta, fújta, s hát egy darab idő múlva csak ugyan látom, hogy kinyílik anyámnak a szeme, és mosolyog nekem. Ne fújja tovább, mert feltámadott, szóltam oda apámnak, aki erre azt felelte, hogy most már nem hagyja abba, mert éppen kezdi a trombita fortéját megismerni. Erre édesanyám és én nagy örömünkben elmentünk ketten a templomba, és amikor onnit hazatértünk, hát egy sereg feltámadott ember állt a ház körül, bent a háza pedig szószólókat találtunk, akiket meg nem holt élők menesztettek apámhoz, és akik éppen arra kérték őt, hogy hagyja abba a trombitálást, mert a holtak mind feltámadnak, és az élőket a hivatalaikból és a birtokaikból mind kiverik, mindenfélét ígértek apámnak, de ő mégsem akarta a trombitálást abba hagyni. Erre a bankos igazgató, aki engemet ide a Hargitára felfogadott, aki csak ugyan a szószólók között volt, a trombitát hirtelen kikapta az apám kezéből, és ide kihozta azt ebbe a Hargitai házba, és a tábori ágyba elrejtette. Mi aztán ketten megtaláltuk itt a trombitát, és azon tanakodtunk, hogy melyikünké legyen. Végre úgy osztozkodtunk, hogy maga a trombita a magáé lett, a hangja pedig az enyém. Igen. De akkor újabb nehézség állott elé, mert én a trombita nélkül is tudtam trombitálni, maga pedig a trombitával se. Azonban mi segítettünk ezen mégpedig olyan formán, hogy örökös együttlétre barátságot fogadtunk egymásnak, és ebben a barátságban eligazodott a trombita dolga is, mert ugyanis maga fújta süketen a trombitát, én pedig szolgáltattam hozzá a hangot. Nem tudom miért, de Súrgyélán ebben az álombéli történetben nem találta gyönyörűségét. Gyanakodva nézett engemet, hogy vajon nem csúfolkodom-e. De az én ábrázatomon az ártatlanságnál egyebet nem láthatott. Igaz ugyan, hogy az ő személyét csak a reggeli ébredés után tettem az álomba belé, de akkor se azért, hogy őt kifigurázzam. Hamarjában mégse tudta, hogy mit feleljen nekem. Végül azonban reám sütötte mégis a hibát, mert így szólt. Neked nem alsadban van a háborgás? Hát hol? Kérdeztem. Attól felfelé benne a fejedbe. A betegség miatt gyenge lévén az észbeli háborúra, s hergelni sem akarván Súrgyélánt, kedvezve mondtam neki. Nézze meg, mi étek van még, s egyék. Erre országos oda történt, mert biztatásomra olyat felelt, amilyet biztosan soha egész életében nem. Vagyis azt, hogy nem kívánja az eledelt. A pálinkát azonban kívánta volna, de pálinkám nem volt, s főzni se lehetett hirtelen, ám bár a fináncoktól a nagy hó betemetvén az utakat, nem kellett volna félni. Így múlt az idő hosszasan napokon keresztül. Én betegen feküdtem lent a földön, kün pedig a szél veszekedett a hóval, él úgy, mint nappal. Sokszor elmondtam magamba, hogy amilyen csapásnak látszott Súrgyélán az elején, éppen áldássá változott, hogy ne isza. Betegsége maradt gondját viselte a kecskének, a kutyának, és valahogy nekem is. Még azt is megtette, hogy lapátot faragott, melyel az ösvényeket kivágta a hóba. Hát, hogy fontosabb helyek felé közlekedni lehessen. De mindezek mellett vadászni is járt, mégpedig a betegségem második napján először, a hetedik napján pedig másodszor. Első alkalommal lövészt is hallottam, zsákmányt azonban nem hozott, még egy verebet se. Pedig zsákmánynak lennie kellett, mert azokban a napokban a szemem láttára nem evett Súrgyélán semmit. Semmit nem evett, és mégis meg nem fogyatkozott, hanem vidám erőbe tudott élni. Először arra gondoltam, hogy bizonyosan a sas hús eszegeti az eldugott fazékból, hogy ne kelljen titkon járnia, nagy lélekkel még biztattam is őt, mondván, hogy egye csak meg az egészet, azt én nem csinálom, felelte. Hát miért nem? Megvárom téged, amíg felkelsz. Vitéz böjtölését egyre jobban csodáltam, mert ami kicsi eleség még volt a házba, az se ő ette meg, hanem apránként nekem adogatta. Sokszor már odáig vitt engem az aggodalom, hogy én bizony felfedem előtte az odvas fába rejtőzködő hazai táplálékot. Hadd egyék abból, nehogy az éhezés miatt valami betegséget kapjon, egész életére szólót. Az utolsó percben azonban örökké úgy határoztam, hogy aki megéhezik, az kérjen, aki pedig nem kér, az nem is éhes nyilván. Aztán eltűnődtem ismét ott az ágyban, és még az is eszembe jutott, hogy hova teszik talán. Erre-arra így forgattam a rejtét. De bárhogy forgattam is, a dolog nagyon különös volt. Végre annyira kezdett fúrni a surdjélán titokzatos dolga, hogy egyik reggel nagy egészséget mutatva, fektemből felugrottam, és így szóltam, most pedig megnézem, milyen világ van, és a betegségnek pedig az Isten adja jót. Többet nem akarsz lefeküdni megint? Kérdezte. Ne beteg gyanánt, nem, feleltem. Ne légy akkora szamár. Mekkora? Akkor, hogy meghalljál, mert ilyen nagy télbe jól nem vigyáztál. Hiába fogadkoztam égre földre, hogy még egy farkassal is megküzdeném, visszanyomott mégis az ágyba, de nem csak visszanyomott, hanem odaragadt mellém, őrködve egész nap. Csupán a délután elején egyszer távozott valahova, de akkor is reám zárta az ajtót, nehogy ki tudjak menni a szobából. Ezzel az ajtózárással még jobban belétette a bolhát a fülembe. El is határoztam, hogy másnap reggel ismét felkelek, de úgy fel, hogy engemet még két csendőr se fog a beteg ágyba visszanyomni. Úgy is cselekedtem. De valami leeltes úgy jelent, mert másnap reggel még egy szóval sem mondta, hogy feküdjen vissza. Se a haláltól, se a hidegtől nem féltett, már pedig a tél zordsága mit se változott tegnap óta. Ezzel még tarkább lett a talány. A legnagyobbik fazékba havat mertem, azt a tűznél megfőztem, és istenesen megmosdottam, aztán jól felöltöztem, kimentem a házból, hogy lám a téli világ mit mond. A szűk kicsi ösvényen puhán és lassan indultam el, mint a macska. Valamivel a kecske szállása előtt úgy fordult az út, hogy ott a ház elvesztette szeme elől az embert. Itt a kanyarodónál megálltam, és visszanéztem. És ezt igen jól is tettem, mert amit gyanítottam, az most valóságba kellett, hogy lássam. Surgyélán ugyanis a nyomomba volt, mégpedig fegyverrel a kezébe. Egyet sem mentem tovább, hanem úgy tettem, mintha nagy ámulattal a fehérbe öltözött hargitai birodalmat vizsgálnám, mint a patyolat lélek, amely egyedül uralkodik a kerekség fölött. Olyan volt most ez az ország. A vidám mezőből tündöklő ravatal lett, és márvány templom a mókás rengetegből. A fák, amelyeken uralkodásom elején még leveles és fészkes élet honolt, mint óriási gyertyák úgy állottak most, s lecsüngő ágaik is olyanok voltak, mintha lobogás közbe csepegtek volna a tetőről. Havazás nem volt. Csak egy-egy kölyök szél csintalankodott végig a mezőn, és rázta meg a játék harangjával a fehér szakálát a fáknak. Különben nyugalom feküdt, végnyúlva az országos ágyon, csendlábaival valahol Udvarhely megyében, szikrázó fejével pedig a Csikipárnál. Szédülve néztem ezt a mérhetetlen és fénybe merett téli világot. Aztán megfordultam, és imbolyogva visszafelé indultam Surgyélához. Télen is szép ez a hargita, mondtam neki. Szép, fene megegye, felelte ő. Hát azt miért tegye meg? Azért, mert engem ide rekezte, mint a kutyát. No, talán szeretne elmenni? Kérdeztem. Azt igen, legalább karácsomba. Hát az mikor van? Jövő héten, ti magyaroknak. Ezen eltűnődtem egy kicsit, aztán a valóságba visszaesve így szóltam. Hát a fuszulánnal mi lesz? Őtet csak megfogja a téli fene enni. Megint hallgattunk, és hunyorogtunk a végtelen ragyogásban. Közben arra gondoltam, hogy legyen bármi, de én most Surgyélánt a titkos oldalán egy kicsit megbirizgálom. Hát, még most sem ehetnék, kérdeztem. Kicsit igen, feleltem. No hát, már azt hittem, hogy medve természete van. Miért medve? Azért, mert az télen nem eszik.
Szomorúan pipált a fejére, de a szemei hazudni látszottak. Az arca sem a szavát pártolta, hanem jó színével és kerekdettségével a szemeit.
Ez mégis evett, mondtam magamban.
Szerettem volna is mindjárt elindulni, hogy az eledelének nyomára akadjak. Nem tettem azonban egymagamba egyetlen lépésem, mert mindenütt a nyomomba volt. Visszamentem át a házba, és amúgy felöltözve ledőltem megint. Csak a képzeletemet engedtem el, mert a képzeletem se beteg nem volt, se fázékony, sem pedig rabszolgálja a csendőrnek. Pillangózva elgondoltam a magam árva és megrekedt sorsát, el az édesanyámét, el a székelyek sorsát, s az egész emberiség dolgát. Csak akkor tértem meg erről a pillangós útról, amikor Surgyélán ismét készülődni kezdett. A napnak olyan szakaszába lehetett éppen, mint a tegnap. Tettem magam, mintha az álom elnyomott volna, de béhuny szemem alatt szívdobogva vártam, hogy vajon az ajtót bezárja-e most is. De ha vártam, be is zárta. Erre már én is kellőképpen föllázadtam. Azért mondom, hogy kellőképpen, mert ha tüzelte is egész testemet a méreg, az eszemtől távol tartottam a mérgességet szigorúan. Fekvő helyzetemben még vártam egy negyed órás, ez alatt megfelelő tervet agyaltam ki. Amikor a fertály óra bételhetett, és a tervem is megvolt, akkor felkeltem, majd pedig azt az ablakot, amelyik nem az ajtós házfalon, hanem a véle ellenkezőn volt, szépen kinyitottam. Mivel azonban csak ingben, és alul is magyarba fértem ki azon, előbb kitettem az öltözékemet, aztán pedig kibújtam én magam is. Ott kint az öltözködéssel megtettem ismét téli kötelességemet, majd nagy figyelem között átkerültem a másik oldalra. Ottan beállottam az ösvénybe, és elindultam. Az eszem egyenesen Surgyélán után akart volna vinni, a szívem azonban Bolha után és a kecske után, a hasam pedig az elrejtett hazai étek felé. Mit tegyek, gondolkodtam. Végül nem is én határoztam, hanem bennem az éhség. Így tehát egyenesen a nagy odvasfa irányába vettem az utat. Jól megnéztem, hogy az ösvényből hol térjek ki, és a kinézett helyen belegázoltam a hóba. Nem mondok a valóságnál nagyobbat, ha azt mondom, hogy némelyik helyen derékig úsztam benne, de örömmel végeztem a nagy gázolást, mert semmi olyan nyomot nem vettem észre, ami a reményemet tapotta volna széllyel. És csak ugyan letekintett rám az Isten, mert amikor félretúrtam a nagyfa tövéről a havat, minden élelmet a maga épségébe ott találtam. De mivel az idő drágán mérte nekem Surgyélán, nem volt mit vesztegetnem, kihúztam át késedelem nélkül a fegyvert, aminek a tetejébe volt a hazai tarisnya, mind a kettőt a hónom alá csíptem, és elindultam visszafelé. Igyekeztem magam után a nyomot is megzavarni, de a fához mutató gázolás csak az nem láttam mégis, aki nem akarta. De hát bizakodtam, hogy majd csak segít nekem az ég egy újabb havazással. Amiképpen eltávoztam volt, azon módon szerencsésen vissza is érkeztem a házhoz. Visszabújhatván ismét, hamar az ablakot elrendeztem, aztán a fekvőhelyemen az almot felemeltem, a fegyvert oda elrejtettem. A hazait pedig kiszedtem a tarisnyából, és szép laposan a fejem alá raktam. Aztán takarónak ráborítottam az üres tarisnyát. A tarisnyára pedig a könyveket, ahogy a betegségem alatt is voltak azok. S 10 perc múlva már ismét úgy feküdtem, ahogy hazugság nélkül bajosan lehetett volna azt mondani, hogy én valahol is jártam. A fülemet őrnek állítottam, s enni kezdtem. A végére még az egyik megfagyott rétesnek is megszopogattam a felét, mire Surgyélán visszajött. Vadászni volt, ugye? Kérdeztem tőle. Oda elmentem, mondta ő. Hát mit lőtt? Na, semmit. Hol van? Ottan van, benne a fejedben. Nem csak a tréfára futó szavaiból, hanem máskülönben is látszott, hogy jó kedve van. Épp úgy, mintha jó lakott volna valamive. Szeretnél megenni valamit? Kérdezte. Egy kicsi valamit, igen, feleltem. Várjál, hogy van-e? Egy darabig kotorászott, majd akkora penészes kenyér darabot talált, mint egy jókora vadalma. Fogjad, jó lesz megrágni. A kezembe vettem a száraz maradékot, forgattam egy ideig, aztán mégis visszaadtam neki, és így szóltam. Tegye el, de olyan helyre, hogy essék a kezem ügyibe. Miért ügyibe?
kérdezte Súrgyélem. Azért, mondtam, hogy rögtön hajítani tudjak véle, ha jön egy medve. Súrgyélem megértette a tréfát, és nevetve szólt. Talán nem agyon dobálod avval a medvét, de én nagyon, mint jó katolikus. Miért jó katolikus? Azért, mert Jézus tanított kenyére dobigálni. Neked a fejedet jót el is csinálták a papok, mondta kacagva Súrgyélem, majd egyre apróbbakat röhintve végfeküdt a tábori ágyon, mindegy török basa. Nem sokára olyan horkolás vitt véghez, mintha harcsa fűrésszel dolgozott volna. És megint így múltak a napok. Súrgyélem reggeltől estig bent volt a házba, és uralkodott, csupán a megszokott időbe távozgatott el a maga titkos útjára, ahonnit egy óra leforgása alatt mindig visszajött. Az egyik napon aztán csordulásig megelégettem ezt a titokzatosságot, és elhatároztam, hogy most már én fogom Súrgyélánt megöletni a csodával. Vagyis egy falás se fogok enni, és mégis élni fogok. Felbecsültem hát a hazai elemózsiát, amely ott rejtőzködött a fejem alatt, és úgy találtam, hogy ez egy hétig nekem elegendő lesz. És mivel rájöttem arra is, hogy a fekvő helyzet az kevesebb eledelt igényel, bátorsággal határoztam el, hogy hosszasnak ígérkező betegségemet fogják magamra. Nem is keltem fel csak éppen a király dologra. Amikor azonban Súrgyélán az ő titkos útjára elment, én szépen elévettem a fejem alól a hazait, és elvertem az éhséget. Úgy tettem a második napon is. Még most is nem eszel kenyered? Kérdezte a harmadik napon Súrgyélán. Miféle kenyerem? A medvefélét. Aztat nem. A következő napon ismét megkínált azzal a darab száraz penészes maradékkal. Maga nem éhes? Kérdeztem. De vagyok. Felelte keservesen. Hát akkor maga egye meg. Nem lehet nekem, fogak mind eltörnek. Hát az én fogaim nem törnek el. Azok nem, mert fogod szopogatni, mint a csokoládét. Úgyis ágyban van sok idő. Reggel megkezdett szopogatni, este vége lesz neki. Hát a szegény pásztor fiúnak nem való csokoládé, mondtam. Hát akkor mit fog csinálni üres hasaddal? Simogatni fogom. S ha éjségbe beléhalsz, akkor megesznek a sasok. Hát ez így, mert napról napra Súrgyélent egyre jobban a csoda ölte, hogy én ilyen vidám tudok eledel nélkül lenni. De azt mégse tette meg, hogy a megkövesedett kenyérdarabon kívül valami egyébbel is megkínáljon. Pedig most már bizonyos voltam, hogy enni valót rejteget valahol, és arra szokott rájárni napjába egyszer. De vajon miféle ennivalót? Sokat kínoztam magamat, hát ha ki tudom találni, végre szörnyűséges gyanú kezdett fészkelődni bennem. Hát, ha a kecskét fogyasztja titkot. Rögtön elhatároztam, hogy ennek haladék nélkül végére járok, és ez nem is látszott nehéz feladatnak, mert a legyengülésemben már annyira bízott Súrgyélán, hogy napok óta bése zárta az ajtót, amikor elment. Megvártam tehát, hogy a szokott időbe eltávozzék, és utána 10 perccel útnak indultam én is. Egyenesen a kecske szállásához mentem, ahol bolha is táborozott a félszeme óta. Ahogy oda megérkeztem, és az ajtóra pillantottam, gyanúm egyszerre úgy megerősödött, hogy leültetett a hóra. Ugyanis az ól ajtaja, mint az elhagyott ház ablaka, lécekkel és erős szegekkel le volt zárva. Hát ez kitette, meredtem rá. Nagy későre összeszedtem minden erőmet, és egy keskeny deszkát valahogy lefeszítettem, hogy bé tudjak a pajtába esni. Hála legyen, a kecske ott volt, ott a túlsó fal mellett szorosan. Cigi! Cigi! Szóltam neki. A kecske nem mozdult ugyan, de örvendeztem, hogy megvan. Bolhát ellenben nem találtam sehol. A lelkemben megzavarodva és a véremben háborogva mentem vissza. Amikor Súrgyélem megjött az ő titkos útjáról, felültem az ágyba, és neki szánakozva így szóltam hozzá. A kutya hol van? Súrgyélem egy kicsit megrebbent, majd aztán merően nézett rám. Megláthatta, hogy útba vagyok a titka felé, mert kerülgetés helyett egyenesen így szólt. Elment nyulat megfogni. Miféle nyulat? Neked pecsenye legyen éhezésbe. Mikor ment el? De a reggel ment el. Egyszerre elszédültem erősen, mert a vér a fejembe tódult, Visszaereszkedtem hát a helyemre, és úgy folytattam a beszédet. Hát az ajtót maga miért szegezte be? Azért, hogy el ne menjen a kecske is, felelte. Hát az hová menne el? Ő is nyulat megfogja. Hát a kecske mióta szokott nyulat fogni? Amikor nem adja immár a tejet, akkor lehet, hogy csak a nyulat megfogja.
Ilyeneket és még furcsábbakat beszélt Surgyélán, de mindezeket nagy komolysággal beszélte el. Sokat hánytam vetettem különös szavait, és úgy gondoltam, hogy vagy meghibbant egy kicsit, vagy csak ugyan igazat mond.
A közeli jövő azonban azt bizonyította B, hogy semmi hibbanás nem történt, de igazat sem mondott, mert ugyanis néhány nap múlva olyan dolog esett meg, ami nem csak a sötét titkokat derítette fényre, hanem magát Surgyélánt is megfejtette. Ha jól emlékszem, az a nevezetes nap éppen újesztendő második napja volt, én még akkor is ott feküdtem a földön, két nap óta csak ugyan étlen, mert a hazainak már a morzsáit is megettem volt. Tűn megdermedve világított a hús, keményre fagyva, mint a csont. Éppen dél felé áradott az idő, mikor egy látatlan, de félelmetes ember érkezett a házhoz. Nem jött be a házba, hanem kint a ház előtt kettőt-hármat kiáltott románul, de nem is emberi módon, hanem ordítva, mint az oroszlán. Szörnyen megijedtem, de megijedt maga Surgyélán is, mert gyorsan fel a puskát és az ajtó felé szegezte. Jobb volna, kimenne, mondtam könyörgő hangon. Erre Surgyélán kilesett az ablakon, s valamit gondolt, és csak ugyan kiment. De a nagy elszánásba az ajtót nyitva felejtette. Így aztán jól hallottam, hogy két kurtát ő is kiáltott, mire a másik őt a nevén szólította csendesen. És erre beszélgetni kezdtek. A hang nagyon ismerős volt nekem, és bár félelmemben nehezen tudtam gondolkodni, végre mégis eszembe pattant egy név. A Fuzulán. Minél jobban füleltem, annál inkább megbizonyosodtam a hangból, hogy csak ugyan Fuzulán lesz. De annál jobban kezdtem félni is, mert én voltam annak idején az egyik megfogója. Minden reszkető hitem Surgyélánba vetettem, akit áldattam ilyettemben az Istennel, ha megvédenek a tolvajnak a bosszúja elől. Úgy remegtem, mint ahogy a Páter Guardián kezébe reszkedtek volt a Nick Carter füzetek. Bélbújtam egészen a takaró alá, hogy ne is halljam a Fuzulán hangját. Nem is tudom, hogy meddig várhattam így keresztre feszítve a takaró alatt, de egyszer, mintha motoszkálást hallottam volna a szobában, a fejemet azonban nem mertem kidugni, hanem vártam, de már éreztem is, hogy valaki húzza lefelé a fejemről a takarót. Surgyélán volt. Ott állott előttem, és már a motoszkálási öltözetbe, vagyis a csendőri köpenyekbe, puskával a nyakába, és egy pokróccal a hóna alatt. Ilyen útra készen, ahogy megpillantottam őt, könyörgő szemmel nézhettem rá, mert így szólt, ne féljél, sok tréfákat mondigáltál nekem. Tehát nem akar maga elmenni? Rebegtem hozzá. Muszáj, bizom, poroncs von.
S hát odaki ki van?
Ki nekem a poroncsot hozta?
Többet nem is szólt, hanem
kezet fogott velem. Aztán sas húsát többen ne egyed, mondta még.
Aztán kiment a szobából, de most az ajtót behúzta maga után. Hallottam, hogy odakin megint beszélnek, aztán tovább vitték a hangot, miközben a talpuk alatt ropogott a hó.
De akkor felkeltem gyorsan, és az ablakhoz mentem, és ahogy a szemem megfogta őket, már nem csak a hangról, hanem a járásáról is megismertem Fuzulánt.
Rongyos volt, és leszigorodott, s nagy fekete szakállat vitt a szikrázó hó fölött.
Lassan és kémlelve haladt az ösvényen, elől Surgyélán, s utána Fuzulán. Aztán a nagy odvasfa irányába eltűntek a szemem elől. Visszafeküdtem, hogy kiheverjem az ijegységet, és erőt gyűjtsek magamnak valahonnét, aztán, hogy két óra múltán felkeltem és felöltöztem. Megtöltöttem a fegyvert, s magamhoz vettem, és elindultam emígy, hogy körülnézzek, és hogy a Surgyélán titkát megkeressem végre. Valami arra ösztökélt, hogy ismét az odvas nagyfához menjek először, de nem hiába ösztökélt arra, mert az odú üres volt. Surgyélán kivette a másik fegyvert, és benne volt az az ezer lej is a fegyver csövébe, amit a jogtalan fából kerestem, a csaló örmény töredék fizetése. Amit biztosan észre se vesznek a Fuzulánék, s lövés alkalmával kitüzelik a csőből, mint folytást. Drága lövés lesz, gondoltam, és tovább mentem.
Nem sokára egy nyomot találtam, mely az erdő sűrűjébe vezetett. Abba beállottam, és mentem. 10 perc múltával egy tisztásra értem, ahol nagy tüzelés és táborozás maradványait fedeztem fel. Amikor jobban körülnéztem, az egyik faágán megfagyott veresre nyúzott állatfejet és csontozatot pillantottam meg. Kötélen lógott, s látszott, hogy a hús lenyesegette valaki róla, mert a megfaricskált csontos nyúlványok ezt tisztán mutatták. Megálltam az akasztott állatfej előtt, és némi irtózattal, de teljes bámulattal néztem, hogy vajon mi lehetett. És mint amikor forró valami egy üvegbe, és egyszerre kilövi a dugót, úgy lövődött ki belőlem is a szó. Ez az én kecském volt. Nyomban iramodtam, hogy bizonyosságot szerezzek, a pajta ajtaját változatlanul találtam, vagyis beszegezve, s lógó állapotban a deszkát is, amit a minap feszítettem vala fel. A jobb szememet éhesen fektettem a likra, hát a kecske most is ott állt, pontosan, ahogy múltkor. Cigi, cigi, szólítottam. De megint nem mozdult, akár a múltkor. Tapogatni kezdtem magamat, hogy ébren vagyok egészen, s pillogatni sűrűn, hogy nem káprázik ki a szemem, és gondolkodni, hogy az eszem vajon nem zavarodott-e meg. De hiába, minden úgy volt, ahogy a jó szememmel láttam. Hát ez csodálatos egy kecske, mondtam ámuldozva. A feje és a csontja vázája a tisztáson felakasztva egy fára, maga pedig itt áll épséges kecskegyanánt. Mint a bolond szaggatni kezdtem a deszkákat, majd aztán bebújtam az ólba, hogy a szemem után tapasztalással szerezzek újra bizonyosságot. Megfogtam a kecskét, hogy mozduljon már, de abban a pillanatban akkorát mozdult, hogy meredtem feldőlt, mint a zsák. Feldőlt, mert nem ő volt szegény, hanem csak a lenyúzott bőre, kitömködve szénával, mintha élne. A született tölteléket pedig megette Surgyélán pecsenyének. Ez volt hát az ő nagy titka. Lekuporodtam ott a kicsi pajtába, és sebzett lelkemben a valónál is feketében gomolygott ez a nagy idő, amit a csendőrrel éltem. Surgyélán csendőrrel, aki engemet oly gyakorisággal nyomorgatott, aki megetette velem a büdös sascupákat, s ezáltal beteggített, akinek a szárnyas vada megölte a macskámat, kivágta a kutyám szemét, aki elriasztotta valamerre bolhát a megmaradt szemével együtt, aki megette az egyetlen kecskémet, és elvitte a puskát az örmény pénzével együtt, aki, jaj, úgy sírta, mint az áporeső. Aztán visszatámolyogtam a házba, és megint lefeküdtem. Este felé egy bundás úr kopogtatott be hozzám, és forró vizet kért. Elmondta, hogy nemrég jött látogatásra Amerikából, s legelőbb elment Udvarhely városába az öreg apjához, ott pedig autót fogadott, hogy azon által menjen a testvéréhez Szeredába, aki ottan szemlész. Tova künn a mezőn, megerekedtek azonban a motorral, s míg javították, béfagyott abba a víz. Hát segítsek rajta. Én mindennel segítettem őt, amivel csak tudtam. Amikor aztán búcsúra került a sor, meg akarta a szívességemet rendesen fizetni, erre elbeszéltem neki a helyzetemet, ahogy volt, és arra kértem, hogy ne pénzt adjon, hanem valami ennivalót, fölöslegbe, ha van neki. Egy nagy katujába finom süteményt és halakat adott nekem, mely utóbbi halak szép plédobozba voltak fektetve. Amit ezeket én neki szépen megköszöntem, akkor még egy kicsi zászlót is adott emlékül nekem, és a zászlócska mellé azt mondta, hogy jól becsüljen meg, mert ez a szabadságot jelképezi. Aztán elment. Az első dolgom az volt, hogy ettem a halból, és igen, a finom süteményekből is. Amikor pedig magammal így megbékéltem, a kezembe vettem a kicsi zászlót, hogy jó megnézzem. Közben az amerikás magyarra gondoltam folytonosan, aki azt mondta, hogy az a zászlócska a szabadság lobogója. Akkor egyszerre bátor és nagy gondolat támadt fel bennem. Vagyis kézbe vettem a kicsi fejszét, és elindultam a hóval belepett országút felé. Ott az út közelébe kiválasztottam egy csudár magas fenyőfát, arra felmentem, a tetejét levágtam, és oda feltűztem a zászlót. Lefelé jöttem be, pedig levagdostam a fenyő ágait,
nehogy felmersen valaki, s onnét levegye a kicsi zászlót. Azt a zászlót, amit én zengő szívvel és a szabadság lelkével tűztem oda, s annak örömére is, hogy megszabadultam csendőr sútyélántól.